a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás. A mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa és szerkesztő kollégám Elpap István, valamint kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. És köszönöm a meghívást.
No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a leszavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni, mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
Hát még annyi nem telt el, hogy ez fehér aranynak tűnjön.
Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupagyőzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet, vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényében sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
Hát végülis, ha hadd mondjam, az hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhatsz szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Duszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ba sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma volt az odavágó, ott kikaptunk egy góla, és a Komédiában tényleg egy teltház, tehát ott több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
Igen.
Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elhódítani ezt a trófeát, és utána még követte a magyar bajnoki cím Vadlajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Nekem is ott...
Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
Pontosan, mert Süni akkor bontogattak is szárnyait, tehát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugosztalja Tibi Benedek ott játszott abban Rómában, sikerült ott őket kiverni, és a Süni lőtt a szemkettő gólt ott Rómába, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a
beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye szerintem ez egy 98-as sztori, tehát még ugye nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élmény, hál' Istennek.
Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár logatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klubban, ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapatba kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal is egy-két külföldivel, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel is. Tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
Más sporták, Béli,
igen,
de óriás, Fradi legendák.
Pontosan. Kökénybeájékkal egy csarnokba lenni. Tehát ott az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközebb, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után. A leláton ott tűnik egymás meccsén ott voltunk, tehát, és akkor érik meg az emberbe, hogy igen, erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
Igen, mindenféleképpen. Tehát minden nap, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, ezzel a nem igen magas termettel. Csodaszámban ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra. Tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak. Otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni. Az alázatot, a kitartást, a munka iránti, a hitet. Én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt
új? Édesapám teljesen más, távol esett, bátyám is, tehát én ilyen, úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a szentes közeg az, aki ismeri, ott tényleg a vízilabda az...
Persze, hát az a vallás.
Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőitől, mert azok olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senkit sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, ahogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklasszis lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz, baráti viszonyt ápolok velük. Nap, mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy ő mennyi mindent kapott, és ő úgy gondolja, hogy ez a játék ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalomból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában, nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
Mindenféleképpen egy jó dolog.
Spanyolország mit adott neked?
Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem sem bemutatni.
Tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
Életem legszebb 4 éve volt fiatalonként lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
Könnyedebb?
Könnyedebb, lazább, nem izgulják túl tényleg az a tipikus spanyolos hozzáállás.
Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt, aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. De most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnák. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. Azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van. Tehát valahogy nem görcsölik annyira túl. Nyilván Magyarország azért, itt, hogy belép az ember a hajós úszodába, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni. Én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
Elesegették, vagy te magad?
Hát nem, idézőjelben véve én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rossz kor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
Nem. Például utánpótlás vágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltunk 77-78-as korosztályjal, ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő magáért megtölteni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvite, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége a mérkőzéseké, hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
De teged mégis vonzott ez az élet.
Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24, hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
Mikor és hol indult ez, Márk?
Az
edzői út, igen.
A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen. Visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedve, mert elmen oda. Serdülő csapathoz, fiúkhoz.
Ez volt,
hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. Uh-huh. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolci Serdülő csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, az országba, a világba.
Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve érdve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
Igen, és erre is mondom, büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána szendesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztályjal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt
el. El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együttjáró sajátosságait, míg nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben téthelyzetekben is tud
van
hasznosítani?
Biztos. Hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt. És hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz. De amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
Csak reménykedni tudtam benne, de én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppá, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Olyan edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk majd a híreket követően. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített bajnokok ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisatti Gréta.
A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosakat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem, hogy kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákososszal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, 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 I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. And oh, I can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Minden négy tőrözőnk a legjobb 32 között. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Minden négy magyar induló ott van a legjobb 32 között a franciaországi Vivo Európa bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg, és egyet veszített el. Még Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1 fejezte be az első szakaszt. Majd a hiányos 64-es táblán előbbi kettő asszó nélkül, utóbbi kettő pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte magát a spanyol klubbal. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Eye Wahid, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták májusban. Bahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Kivezetik a védett üzemanyagárat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára. A kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Családközpontú kortermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állatedelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik Székesfehérvári raktárába. A kezdeményezés célja az állatok éhezésének visszaszorítása, miközben csökkenti az élelmiszer pazarlást is. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet majd adományozni. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az asszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
Közlekedés.
Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták. Több kilométeres a dugó, aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az egyes főúton keresztül kikerülheti a balesetet. Majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára.
Időjárás.
Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma a nyugati, délnyugati határ mentén, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Holnap nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai, a férfiaknál most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abban már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is. És az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltet a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abból a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzérmig jutottak a lányaink, és aztán a Miók Attila, Cseh Sándor, és végülis ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ezt Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése,
teljesítmény mérhetősége.
Igen, pontosan teljesítmény a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
Igen, de egyben nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az oda vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
És te érsz ilyet, vagy te igénybe veszel ilyesmit?
Megmondom, hogy nincs nálunk ilyen.
Gondolom, itt most a sportpszichológiára, vagy sportpszichológusra gondolsz.
Igen. Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt te támogatod?
Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni, de a végén nyilván nekik kell a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk, így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a főcsapás vonalat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kellően megcsiklandozni? Tehát az, hogy legyen kedvük. Legyen, oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csípkednek meg benneteket.
Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesne abba a monotonitásba, ami jellemezte még a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek, én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk. Tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra, ebbe azért hiszek, hogy, hogy legyen, ne legyen izzadság szagú a
igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés, és
az van, és amit kávézgatunk,
persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért azt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik, és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
Nyilván, ahogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan, és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is az a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs
egy olyan... most éppen leigazolták, ugye, a világ egyik legjobb centerét.
Igen, igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, vagy a jövőre, mint hogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni. A Pireuszhoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket. Ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
Ezt akarom mondani, lehet, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
muszáj
a maximumot.
Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ugyebár külföldi bírók más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
Említettél a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Grüseti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne, senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg a jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalált arra, hogy élvezi az egészet.
Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most, kérlek. Tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
Igen.
Nem, ez nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép. Hogyha mindenki oda teszi magát, a kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni. Ezt nem is kellett mondani a lányok, de nem szerettem volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk. Úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, hogy bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon azt, a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes mehet majd a bronz meccsért két nap múlva, egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedbe. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság? Van azért persze, onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert ez, én is voltam játékos, nem kell túl lihegni. Tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz. Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek. Tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne. Válbeszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket. Ennyit tudtunk tenni.
Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. És miért szerinted?
Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
azt miből tolták ki a lányok szerinted? Hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen Igen. Nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát a tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember, plusz Bétrek volt az a széléről ilyen tekert ejtése 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
És az biztos. Hát az olyankor
igen,
és lélektanilag igen, ez egy óriási lépés.
Azért az nagyon bíztam akkor, hogy így meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, hogy ez kitartson a végéig.
És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó a...
Jó, tehát a Piraeus tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc a véget, még kettővel mentünk, az a fájó. Azt le kellett volna tudni menedzselni. Hát,
na, ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
Mindenféleképpen. Tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett volna csinálni. Másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet. Valahova még fejlődni.
Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál. És aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel ferebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye két nappal előtte mi jöttünk ki jobban, igen. Most nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odáig eljutni, hogy 5-ös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből, most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, tehát nagyon várom a közös munkát újra.
Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyaid szerint?
Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
Hát ez segít, igen.
Igen, segít, hiszen nekem kell dolgozni nap, velük, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
Már tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
Igen, tele volt a sajtótájékoztató, jön egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center,
ja, igen.
Hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén center poszton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
Úgy érezted, hogy ott van még esetleg valami hiányossága a csapatnak?
Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumba kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindigben lesz centerünk, 2 méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
No, hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követve.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban, amit rövidesen folytatunk majd a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És pont 16 óra van, viszonylag ritkán kezdjük ennyire pontosan a Nemzeti Sportkört. Három kitűnő kolléga van itt velünk, Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, és Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója, aki tudom, hogy már volt itt, de mi még nem találkoztunk a Liverpooli visszatérésed óta, úgyhogy Isten hozott újra itthon és itt a stúdióban.
Köszönöm.
Na, hát uraim, ha semmi más témánk nem lenne, van azért csak az, hogy gyakorlatilag az első fél órában nekiállunk, hogy egy kicsit beszéljünk mindarról, ami a világbajnokságon zajlik, akkor azt gondolom, akkor sem tudnánk kimeríteni a témát, hiszen túl vagyunk egy teljes körön, egyszer már mindenki megmutatta magát, és hát úgy tűnik, hogy azért a nagyoknál, persze nem minden csapatnál, de némelyiküknél, akiket az esélyesek között tartunk számon, azért még ez a felkészülési fázis a világbajnokság későbbi komoly nagy mérkőzéseire. A kicsik meg teljes fegyverzetben, tehát azt is lehet mondani, hogy a nagy színpad, a nagy megmutatkozási lehetőség eljött, és azt is szerintem sokan értik, hogy most vagy soha. Itt nyilván az egyéni játékos teljesítményeknek is itt a terepe, a scoutoknak szeretnénk villantani, tehát való igaz, hogy ebben a tekintetben is meglepetéseket is láttunk. Úgyhogy kezdjük akkor onnan, hogy a sokat kritizált 48 csapat, illetve az, amit ugye vártunk, hogy atya úristen, milyen színvonaltalan mérkőzések lesznek itt a legelején, amíg el nem jutunk a 32-ig. Szerintetek beigazolódott-e, vagy nem, vagy vegyes a kép? Kezdjük akkor Zsolt veled.
Azért is kezdjük, mert szerintem én leszek a legrövidebb, és hát olyat mondok, amire ráugrik akár...
És rögtön vita műsort csinálsz belőlünk, oké? Okay?
Én féltem attól, hogy ez nagyon nézhetetlen világbajnokság lesz. Oké, okay, hogy az első 24 meccsből volt már olyan, de mondja nekem valaki olyan eseményt, ahol nincsenek nézhetetlen mérkőzések, vagy legalábbis kevésbé vonzóak. Tehát én kritikus maradok, de a legnagyobb baj az, hogy a magyar válogatott nincs ott, és mi nem szurkolhatunk a magyar válogatottnak. A csehek pedig például, igen, ez nyilván jobban bosszantja az embert, és de jó lenne megnézni, hogy mondjuk a spanyol közép-afrikai köztársaság meccs után kezdtem el ezen gondolkodni, hogy olyan a két válogatottal, ha egy csoportban lennénk, akkor Szoboszlai Dominikék mit játszanának velük, de hát nyilván ez csak játék. Ez egy elképzelt dolog, nem tudjuk meg sosem, nagy baj, nagy kár érte, mert
minden... Biztos, hogy tudnánk olyan csoportot, és olyan csapatot, amelyiknek a helyén azt gondolnánk, hogy ezért mondjuk erőviszonyok alapján.
Igen, más, igen csak más gondolni, ugye itt most azt mondom, hogy Balázs Jocci, tehát, hogy a 86-os VB-n leülve a mexikói VB-n az ominózus meccs előtt egy jó kis szendvicse, sok mindent gondolt az ember, csak azt nem, hogy 6 óra kapunk, és erről beszélünk 40 évvel később. Jó,
és arra pláne nem gondoltatok akkor, én ugye nem láthattam 3 évesen.
Jó, van már.
Igen, okay. De hogy tehát arra meg nem gondolhattatok, hogy utána 40 évig
igen.
Arról beszélünk, hogy azóta nem volt
hát,
másik.
Sőt, hát, hogy beharagudjatok a közelmúltban most sajnos, ugye az irapuautó 40. évfordulóban, hogy ez még mindig, én azt mondom, hogy de hogy ez még az emlékeinkben olyan élesen élni fog, mert nem nagyon van semmi, ami fölülírta volna.
Viszont Zsuzsi, a kérdésedre még egy rövid igen. Választ, vagy összegezve, tehát alapvetően szeretem ezt a foci VB-t, el tudom viselni a 48 csapatot, és akkor majd Balázs szakmailag megmondja, hogy ő miért nem, ha esetleg így gondolja.
Oké.
Olyan félelmem egyébként nekem is volt, nem is a nézhetetlenség miatt, hogy több olyan meccs lesz, ahol nagyon nagy arányú különbség lesz, És igazán...
A 7-1 volt eddig a legtöbb,
ugye? Eddig a 7-1 volt a legtöbb, de egyébként az sem volt szörnyű meccs. Tehát azért ott a 50.-60. percig, amíg Curaçao bírta, addig egyébként szerintem egész jó ellenfél volt. Igen. Nagyon fontos, hogy rúgtak egy gólt, az a nyilván a lakó, és egyébként, most bocsánat, megint kirázott, én akkor éreztem ezt, hogy esküszöm, kapjunk ki 7-1-re, de
csak legyünk
nem,
ott.
De 6-0-ra. 7-1-re, tehát hogy a gólnak az öröme, tehát hogy én megint azt mondom, nem láttam a magyar válogatottat világbajnokságon. Ez valahol nagyon drámai, szóval én
egy többi... generáció bőven felnőtt már, hogy akinek nincs meg ez az élmény, igen.
Pont van. A következő volt az első VB-m, amit láttam, de visszatérve, én több ilyen meccsre számítottam, és ebből kevesebb, ami nem baj, nyilván ez tök jó, hogy a kicsik is felszívták magukat, ezt már régóta mondják a futballban, hogy védekezni mindenki megtanult, de azért azt is látjuk, hogy ez a Curaçao is tudott kontrát vezetni, de ne menjünk messzire, Zöldfoki Szigetek csapata, vagy Zöldfoki Köztársaság, bocsánat, végig védekezte a meccset, de azért a 90. percben vezettek három olyan kontrát, ami mind veszélyes volt, tehát akár ad abszurdon még nagyobb csoda is lehetett volna, tehát én szerintem a színvonal nem esett vissza, sőt, nézhetetlen meccs maximum 2 volt, ami egyébként korábbi VB-ken is volt ilyen. A gólátlag 3 fölött van, nagyon rég volt ilyen, hogy egy jó, még sok meccs van.
Mondjuk még itt a csoportban azért lehetnek nézhetetlen meccsek, tehát ez még nem garancia, abszolút. Hogy ez elmúlt az
ez a kulcs, hogy még nem tudjuk azért nagy következtetéseket, kíváncsi vagyok, hogy Balázs mit mond, azért nem lehet most itt nagy okosságokat, hogy ez így lesz, vagy úgy lesz.
Egyelőre jól állunk, arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a kis csapatok, az, hogy az első meccsre felszívják magukat, ott még van erő, van frissesség. Mi lesz a harmadik meccsen? Ez szerintem egy nagy kérdés. De összességében szerintem nagyon jó. Ha szakmai szemmel nézzük, ez egy nagyon jó rajta futballvilágbajnokságnak, mert jó meccsek vannak összességében, tehát az átlag magas.
Akkor úgy látom, hogy az ellenpólust kell képviselni.
Igen, hát ahhoz, hogy ez vitaműsor legyen, igen. Vagy maradjon, kérlek, akkor gyere a másik végéről.
Persze, minden tornánál meg lehet találni pozitívumokat, negatívumokat. Azért én nem vagyok annyira optimista, elájulva. Meg igen. Elájulva itt a sem a látottak, sem pedig a ránk váró további programot illetően, és egyelőre még azt nem tudtam eldönteni, hogy a kicsik felfutása az azért van-e, mert ők jobban felszívták magukat, mint amennyire képesek, vagy pedig az van, hogy itt egy újfajta tornapszichológiával állunk szembe a legnagyobbak terén, mert ugye ezek a csapatok nem három meccsel számolnak. Most a kieséses fázisban van még egy kör, tehát 16-ot döntő, vagy nem is tudom, hogy
kellene. Hát 8-at döntőbe jutásért, mondjuk így.
Tehát plusz egy meccs, és ha most nagyon visszamegyek az időben, akkor azért nem olyan nehéz kiszámolni, hogy azok a játékosok, akiket nemzetközi szinten a legnagyobb klasszisok között tartunk számon, ők nagyjából, ha csak azt veszem, hogy a 2 évvel ezelőtti EB, és nem mennék még vissza, de lehetne, a 2023-24-es idény óta gyakorlatilag megállás nélkül játszanak, tehát itt egyfajta erőnléti, hogy mondjam én, súlyozás kell a csapatoknak ahhoz, hogy a végső sikerhez odaérjenek, mert egyébként tiszta sor, hogy itt van mondjuk 8 olyan válogatott, amelynél még a döntő, még egy vesztes döntő is kudarcnak számítan, tehát csak a győzelem számítan, most ha csak a győzelmet elérni, hát oda megfelelően kell gardírozni az erőforrásokat. És én kicsit élek a gyanúperrel, hogy bizonyos csapatoknál ez a gardírozás már most a csoportkörben elkezdődik, és nem is az, hogy az első meccsen, hanem konkrétan ezen a 3 mérkőzésen, ami ránk vár, és pont azért, mert ugye itt említettétek, hogy gyakorlatilag a csoport harmadikok zöme is tovább jut.
Igen, de akkor az elképzelhető, hogy akik most a kicsik közül pozitív meglepetést szereztek nekünk, ugye azért akár itt a csoportkörben is elfáradhatnak, vagy hogy eljön az, tehát hogy az, hogy amit ugye a világbajnokság megmutatkozása, tehát az első mérkőzés, a bemutatkozás, arra biztos, hogy minden csapat, pláne amelyik most ugye 48-as csapatok közé kerülve bekerülhetett, meg akarta mutatni, hogy nem véletlenül vagyunk itt, tehát biztos, hogy hogy van egy ilyen faktor, de még lehet, hogy eljön itt a hátralévő csoportmeccsekben néhány tényleg tragikus, és végülis azt a tételünket igazolandó történet, amire azt mondtuk, hogy jaj, hát azért ez.
Szerintem lehet ilyen, uh-huh. Tehát, hogy ugye itt felszívja magát egy csapat, teljesen egyetértek egyébként veled, és mi azért elég sokat voltunk együtt Zsuzsival. Én ezt többször mondtam, hogy szerintem a nagy csapatok, hogy mondjam, a forma időzítése, az biztos, hogy a kiesése szakaszra történik, mert most
jó,
nem...
Jó, akkor a németek 7-1-je, vagy ők végig fogják bírni?
Nekem ami érdekesebb, az az angol.
Aha.
Mert az, hogy Kulászot megverte 7-1-je, azért azt nem gondolom, hogy a németek ott maxon mentek.
Uh-huh. Az lehetett volna még több is.
Ami nagyon fura volt, hogy, és én ebbe hiszek, hogy ezért ez több, mint 5-7-es torna. Tehát akkor most ennyire jó vagy, kizárt dolog, hogy 5 hétig ennyire.
De nem lehet, hogy a német csapat az pont az a csapat, amelyik úgy készült, olyan elképesztő tartalékok vannak. Ugye ne felejtsük el, hogy itt mondjuk itt a Bayern Münchennek már azért a szezon vége felé már nem nagyon kellett megfeszülnie, meg volt a bajnoki cím, nem jutottak el a BL döntőig, ugye, hát majdnem, hogy most csak az egyik legmasszívabb
hát igen, de egy
csapatát
mondjak.
Az igaz, a Havertz pont speciál, pont. Mondt játszott. Jó, tehát jó, az egyéni teljesítmények persze nőhetnek és vissza is eshetnek a világbajnokság végéig, de azért hát egy olyan masszív válogatottról beszélünk, hogy én el tudom képzelni, hogy a német válogatott erre trenírozta magát, hogy ők 5 hét át is jók legyenek.
Hát szokták bírni, azért igen, volt már ilyenre példa, még akkor is, ha a németek is...
Én csak megy a duruzsolás a fülekbe.
Hát nem tudjuk.
Megy a duruzsolás a fülekbe.
Szerintem a francia válogatott is az, amelyik fogja bírni. Bár ugye az első
fél... Nem is kezdtek olyan jó.
Az első fél idő az katasztrófa igen. Volt. Azt láttuk a
én nekem, ami mondom, ebből a szempontból durva, az angol. Tehát az igen. Anglia Horvátországgal játszott, amelyik az előző héten... Hát nem is tudom, én tényleg nem szeretem az ilyen űrfutball kifejezést, de elhangzott a közvetítésbe, és ez az volt. Tehát amit a 45. és a 65. perc között 20 percen át csinált az angol válogatott, a horvátok nyomozták a labdát.
Az a horvát csapat, amelyik egyébként elképesztő, hogy hogyan kapaszkodott vissza mindig, nem? Igen. Tehát, hogy amúgy...
Hát a VB egyik legnagyobb gólja.
Mint egy ilyen kejfejancsi képesség, nem? Tehát, hogy így lenyomták őket, az vissza.
Szerintem a VB döntőnek is beillett volna. Tehát, ha csak ilyen lenne egy idézőben, csak a VB döntő, azt már most aláírnám.
Azért a németek most lázadoznak a szavaid ellen
például. Nem a szereplők, hanem a minőség.
Egyébként ez nagyon érdekes. Én szerintem az egy szörnyű döntő volt a 80. percig. Tehát nézhetetlen volt. A Argentina annyira egyértelmű volt.
Lesz.
Helyzetlen volt a franciáknak. Teljesen földön fekvő.
De hát azt nem így történt.
És ez milyen furcsa, hogy láttunk 80 percet, ami szerintem egészen szörnyű volt, és utána láttunk 40 percet, ami annyira felülír mindent, Hogy úgy emlékszünk rá, én magam is, tehát hogy ez csak azt akartam igen. Megvilágítani, hogy milyen érdekes, hogy úgy emlékszünk rá, miközben csak az utolsó 40 perc volt igazán jó, az első francia góltól. De onnantól olyan meccset láttunk, ami egyszerűen mindent felülír.
Hát ez a lényeg, a végén kell
jól. Érzelmek tengere, így van a futball.
Igen, de végülis most ha a francia válogatott nyitó mérkőzésre gondolunk ott, és azt lehet mondani, hogy tényleg az első fél időben maradtak az öltözőben, aztán valószínűleg Didier Deschamps egy kicsit rendbe tette őket a fél időben, azt kijött egy másik válogatott. És hát ugye azok a húzások, hogy felhagyom Mbappét, pedig a legtöbb edző hányan elmondták, itt a stúdióban is hallottam a szakértőket, akik azt mondták, hát simán lehoztuk volna, meg hát akikre lehet segíteni. És felhagyta, és hát nem volt hiába való.
A franciáknál egyébként van egy sanda gyanúm, hogy nem azt mondom, hogy Deschamps már elengedte, mert ugye, ha minden igaz, akkor ez a
utolsó
a jutalomjátéka.
Igen, én is úgy tudom.
És eddig... inkább, és úgy, hogy azért már van egy világbajnoki cím, tehát hogy inkább több volt a konfliktus a francia válogatotton belül az elmúlt évek során, mint sem az összeszokott szinkron. És szerintem itt egy picit, nem jó szó az, hogy elengedte, de nagyobb egyéni mozgásteret ad szerintem ezeknek az egyébként elképesztően kreatív játékosoknak, és ez valahol felszabadíthatja őket. Tehát ugyanez a Deschamps a 2 évvel ezelőtti EB-n úgy toporzékolt volna az első félidő után, és feszült volna rá, hogy gúzsba kötötte volna a csapatát, és nem tudom, hogy emlékeztek rá.
Ő is bölcsült egy pár év alatt egy kicsit.
Igen, de hogy a 2024-es EB-n a franciáknak nem volt akciógólja egészen.
Igen, sokáig.
Elődöntő?
Igen.
Tehát sokáig.
Igen.
Ez igaz.
Tehát így egy görcs volt ez a csapat. Mert így ráfeszült Deschamps is, pedig akkor sem futottak még kategóriai játékosok álltak a rendelkezésére, és most szerintem egyszerűen egy ilyen nagy vonalú, olyan francia nagy
vonalú. Lesz, ami lesz most már.
Igen, laissez-faire, laissez-passer. Igen. Szerintem most az van. Aha. Igen.
Zsuzsi, a kérdése ugye az volt, hogy még mennyire lesznek ilyen lapos, meg unalmas mérkőzések, meg itt az eszembe jutott a franciáknál, nem gondolom, de hát a franciák ilyen német mentalitás, vagy nem tudom mit mondjak, tehát ők azért világbajnokok lettek, tehát tudják, hogy hogy kell eljutni a VB döntőig, és lehet, hogy most az a csapat lesz, amiről beszél a Balázs, amelyik a harmadik világbajnokságon is valahogy eljut a döntőig. Én egyébként majd később megbeszélhetjük, hogy kire tippeltem, sajnos a brazilokra is, hát az első meccs alapján, de ezért mondtam, hogy azért nagy következtetéseket nem szabad levonni, hogy most a brazilok hogy játszottak az első meccs. Hát, hogy ők nyerik meg, de az első meccs után...
Hát, mondjuk ezt akarom, az első meccs képe alapján ezt viszonylag kevéssé.
Ezt visszavonnám, tehát visszavonnám, de már nem lehet.
De az alapból csodálkozom, mert tudom, mondjam, ott nagyon kevés klasszis van.
Extra tippeket szeretek látni. Na, de Zsuzsi kérdésére még egyet felvetnék nektek, hogy az angol-horvát csoportrangadó után, ami akár VB-döntő is lehetett volna, vagy legyen ilyen színvonalas, mondjuk Gána legyőzte Panamát, ezzel lehet, hogy tovább jutott, de majd most a következő meccseken az angolok, horvátokat, angolok beoszthatják, amit a Balázs itt ecsetelt, az energiájukat bőségesen. Tehát lehet, hogy aztán lesz unalmas meccs, mert lőnek két gólt, és utána készülnek a 16 közötti, meg a 32 közötti kieséses.
Igen,
meccsen.
De ezzel együtt, tehát az angol válogatott kerete
brutális.
Úgyhogy igazából roppant kritikusan szemléltem azt, amikor Tuchel megnevezte a keretét, mert olyan játékosokat hagyott ki, illetve meg olyanokat rakott be, hogy nincs igazán, tehát nem tudom értelmezni, hogy ha őt kihagyja, akkor miért őt rakja be, mondjuk most csak mondok két nevet, Ivan Tonyt, nem tudom, hogy most nem, nagyon csúnya lenne, azt mondom, hogy honnan kukázta elő, mert tudom, de ez egy végtelenül...
Jó, lehagyjuk ezt egy picit, talán becsmérlő megfogalmazás.
Igen, tehát, hogy nem szabad eddig lesüllyedni, de hogyha csak azt veszem, Angliában Danny Welbeck az egyik legjobb idényét futotta, és kell neki egy veterán, ám de sok gólt szerző csatár, aki viszont ezen a szinten tud, ezzel az intenzitással tud pörögni, akkor Tuchel miért idézőjelbe találja ki önmagát, és rak össze egy ilyen teljesen mozaik csapatot.
Nem azért vitték oda Thomas Tuchelt, ugye, akiről azért tudjuk, hiszen Löw Zsolttal együtt egészen sikeres edző volt klub szinten, bajnokok ligáját is nyertek együtt, meg bajnokok ligája döntőt is játszottak, és hát volt ideje arra, már bocsánatot kérek, hogy jó alaposan felmérje ugye azt a Premier League-et, vagy azt a gyakorlatilag angol labdarúgást közelről, amiből ezt a világbajnoki csapatot ő összerakosgatta, hát én nem gondolom.
Ő is mondta, hogy 86 legjobbat viszi ki.
Igen, megbízható embereit.
Én őszinte leszek, én pont azt gondolom, hogy mondjam, az elmúlt időszakban azért az angolok elég jól teljesítettek, de ugye nyerni nem tudnak.
És ez nem biztos, hogy változik.
Nem biztos, hogy változik.
De még változhat is.
Mert változhat alapján, de, ugye de van
nekem ez most tetszett.
Tuchel is, meg a csapat is.
Tényleg ezt tudom mondani, és nem azért, mert ez nagyon jól összerakott, és egyébként pont a Tuchel mondom azt, hogy azért megbukni sehol nem bukott meg. Talán a Bayern Münchennél nem tudott megmentő lenni, de egyébként ezt leszámítva, ahova vitték, mindenhol elvégezte a munkát, amit rábíztak.
Sőt, én már azt mondom, hogy már önmagában az a döntés is, amikor oda vittek Angliába tényleg egy német edzőt, én szerintem azt azért valaki nagyon alaposan végig gondolta, és annak kellett, hogy legyen alapja. És visszatérve erre, pont el tudom azt képzelni, amit is mondtatok, hogy az az elv, ami alapján ezt a csapatot összerakta, lehet, hogy fölül fogja írni azt az általános sztereotípiát, hogy ez a csapat jó, meg ott van jó néhány kimagasló egyéniség, de nem tud nyerni. Lehet, hogy pont ez a világbajnokság lesz majd egy olyan, nem azt mondom, hogy a döntőig men, vagy tehát, hogy a döntőben is nyerni fognak, de hát, lehet, hogy sokkal tovább mennek. Én szerintem is Tuchel tud nyerni. Tuchel tud nyerni, mert már láttuk tőle ezt, hogy ez megy neki. Na, szóval, hogy tehát a kicsik közül volt jó néhány meglepetés, és az, hogy a nagyok közül azért láttunk döcögést a spanyoloktól, a portugáloktól, a braziloktól, az meg egyértelműen az a jelenség, amiről beszéltünk, hogy ők a formába hozást későbbre tartják, vagy, mert amit például a spanyol csapatán láttunk, attól én még úgy fantáziát sem nagyon láttam, ami azért meglepett, mert ha valami szokott lenni a spanyol labdarúgásban szerintem, az pont ez a fajta játékosság, flamboyant, ilyen tényleg ilyen mindenféle, minden helyzetre megoldást kínáló ötlet.
Én egy picit annyiban vitatkoznék, hogy szerintem a portugál sokkal rosszabb volt.
Ja, nagyon rossz volt a portugál.
A spanyoloknál
talán a legrosszabb.
Nem, csak azért mondom, hogy ott azért volt kapu, a második félidő már gyenge volt,
hát
az első.
Voltak olyan jelenetek, amikor pont arról besz, ugye még talán a kommentátot is hallhattuk, azt tudja, hogy ott a védekezést, tehát pont egy szögletnél lehetett, hogy itt egyáltalán nem volt semmiféle emberfogás, hanem egy ilyen zónat meg is született belőle.
A portugáloknak egy darab kaput eltelt, most a Vozinjának legalább volt hét védés,
szóval
a portugál.
Én is, ha meg kell kövessem a saját jóslataimat, mint ahogy Zsolt is tette. Ugye én tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében mutatott portugál válogatott teljesítmény alapján mondtam akkor azt, hogy ha ez a Portugália ezt a színvonalat hozza, akkor szemben a spanyolokkal, akkor akár még a VB döntőre is esélyesek lehetek. Hát most ez nem az a portugál csapat, de még lehet.
Tehát ez a szép a fociban, hogy...
Bár itt tőlem szemben a legnagyobb portugál szakértő, aki csomály a fején, Balázs!
Nem.
A reményeimet teljesen alásod most?
Nem ásom alá a reményeidet, mert én úgy igazából...
Ronaldónak lefőtt a kávé?
Nem, ilyet már mondjatok, nem.
Jó,
nem. Tudom, hogy te nem vagy egy nagy Ronaldo fan ma már.
Lefőtt, meg nem. Szóval... intézményes gondok vannak ott szerintem, nem csak Ronaldo, csak Ronaldo az Achilles.
De az is
sarka,
nagy baj.
És gyakorlatilag ő ráépítik továbbra is. Tehát ez
mondjuk ki 10 meccsen nem rugott gólt EB-n, VB-n. És a 11-en, 11-esből, tehát ezt még azért hozzátenném.
De a Nemzetek Ligája döntőjében meg rugott. A Nemzetek Ligája döntőjében rugott, és az tavaly volt.
Igen.
Súlyozni érdemes, tehát
a Nemzetek Ligája csapat volt rendben,
de ezen a szinten, tehát ahol Spanyolország, Portugália, Franciaország, és akkor vonjuk még be a nagy dél-amerikaiakat, ezeknél a Nemzetek Ligája fájdalom, ez nem prioritás, tehát Anglia nem is volt ugye az elit csoportban, tehát...
Jó, kiesni nem akartak azt az hozzáteszem
elemény. Nem, csak hogy milyen szinten kezelik, tehát persze, nagy cucc, meg örülnek, meg mutogatják a trófát, persze.
Jó, de most nem mond nekem, hogyha a spanyol válogatott odáll a Nemzetek Ligája döntőjében, akkor felteszi a kezét.
Nem ezt mondom, hanem azt, hogy nem esik akkor a súly alatt.
Nem élethalál kérdése, de egyébként meg akarják nyerni, ha már ott van.
Ez tiszta sor. Így van. De összehasonlíthatatlan egy világbajnoksággal.
Jó, akkor beszéljünk, bocsássatok meg, mert itt a nagyokat mondtuk, és abban maradtunk, hogy akkor ők egy részük hozza azt az egyébként előre vizionált utat, hogy neki később kezdődik a VB, ha mondjuk a spanyolokra, portugálokra, brazilokra gondolunk. Beszéljünk akkor a japánokról, beszéljünk Norvégiáról, beszéljünk a hollandokról, ugye, mert azért, amikor azt mondjuk, hogy van ezek között esetleg, nem is azt mondom, hogy sötét ló, de olyan, amelyik okozhat meglepetés. Szerintem a norvég meg a japán mind a kettő olyan nemzet, amelyiket ide soroltuk. Ugye a hollandokat azért a potenciális 8 közé szerintem mindenki bent bevárná, vagy legalábbis betenné. Ez sem volt azért annyira meggyőző, nem?
Már Hollandia?
Igen.
Hát kevésbé.
Azért kevésbé, de... Kettő japánnal.
Hát igen, de az egy jó meccs volt. Nyilván
aztán ráfeküdtek
a kettő is vannak egyre. Fájdalmas pontok, tehát amikor japán gólt fejel neked, az szerintem nagyon fájdalmas. De az egy jó meccs volt, tehát hogy én nekem az nem volt, igen, a második. Egyébként az első se volt nézve, de ott én nem éreztem azt, hogy... És japán nem egy... Tehát nem egy kuraszó, nem egy, és itt most nem akarok
ne, már,
de ez egy jó csapattal játszott, hogy egy jó meccset.
Két komoly csapat.
Igen, én Hollandiát annyira nem éreztem rossznak, tehát hogy ez nekem nem azt mutatta meg, hogy a hollandok nem érhetnek oda. Norvégia is egyébként meggyőző volt, és amit én mondok, az továbbra is még Marokkó, amelyik igenis hozta azt, hogy iszonyatosan szervezett, és amit az első 20 percben műveltek a brazilokkal,
igen.
Azért az ott komoly erő demonstráció volt, és amit én még hozzáteszek, engem nem lepett meg. Tehát, hogy Brazíliát nem tartom túl sokra, egyedül a Zsuzsi, többször hallottam, hogy a Carlo Ancelotti faktorban hiszek.
Igen, én is.
És egyébként meggyőződésem, hogy igenis benne van az, hogy ott azt túlérték a brazilok. Kb. Az egyetlen kiemelkedő játékosuk megvillant, és ezzel tudtak egyenlíteni. De ott megint azt láttam, hogy két jó csapat találkozott. Ugyanezt szerettem mondani a Holland-Japánra. Engem Hollandia nem győzött meg arra, hogy nem jók. Azt mutatta meg, hogy de, ők most jók tudnak lenni. Csak hát egy másik jó csapat volt az ellenfelük, amely, és egyébként még egy dolgot kiemelnék Japánnal kapcsolatban, és én szerettem ezt a mentőtest. Ők azt mondták, hogy a trófeáért mennek. Tehát magasra teszem a lécet,
Nyilvánval, ezt én is szeretem.
Nyilvánvalóan gondolom, hogy sportoló soha, ezt ők is tudják, hogy nem ez a legnagyobb realitás.
De nem adják fel soha.
De nem úgy fognak kimenni, hogy hú, elértem a 16-ot, akkor innen már minden jó. Hanem nem. Azért mentem ki, hogy megmutassam, hogy a világ legjobbjaival felveszem a versenyt, és ez tökéletesen látszott Hollandia ellen. Mert azért egy top 8-as csapat ellen felvették a versenyt.
Három házigazda, Amerika. Ho-ho-ho-ho.
Nagyon jó.
Hoppá.
Hát én rájuk tippeltem, ha már ez a tippverseny szóba kerül. Egyébként még a svédeket felírtam, amit ugye nem tudnék szakmailag alátámasztani. Az...
Igen, de.
Vannak játékosok, de...
De inkább én... csapatként erősek, mint...
Hát,
mint...
Meg, jó, de a svédeknél azért ugye éppen csak, hogy kijutottak a végén.
Igen, ezt tudjuk, hogy az maga egy olyan történet
igen,
volt, amit sosem gondoltad volna.
Volt egy nagyon durva hanyatlás, mielőtt...
Koszóból kétszer
kijutottak.
Igen.
Harmadik forduló után elengedték az egész VB-selejtezőt, mert tudták, hogy az egyetlen kérdéjából, hogy pótselejtezősök. Nekik tök mindegy volt a negyedik, ötödik, hatodik.
Így történt egyfajta...
Magyarán, most azt tudom képzelni, hogy akár meg is buktathatják, de én Svédországtól pont nagyon sokat vártam. Ők tudták, hogy mit akarnak, és ami nagyon tetszett, ez az Iszák gyökeres páros, és nem csak az, hogy gólt rúgtak, meg gólpassz, ahogy játszottak, amilyen lelkesedése, amilyen intenzitása.
Ne felejtsd el, egy nagyon gyenge Tunéziát vertek meg egyelőre. Azért szögezzük le, mondom én a svédeket szurkolni fogok.
Jó, de a gólokat, tehát azért azt tegyük.
Az európai szinten lőtték be a gólokat, mert készítették
elő. A svédek jók lesznek, és pont azért, mert ők a semmiből jönnek, nincs veszíteni valójuk pontosan a VB-selejtezőknél. Ez egy annyira felszabadító erővel bírhat, miközben egyébként a minőség megvan.
Tehát azért hát egyébként szinten abszolút. Igen.
És most úgy tűnik, hogy csapatként is funkcionál, úgyhogy, és Amerika az egyetlen, amelyiket én az én előzetes gondolataim alapján már följebb taksálnék. Tehát akár, nyilván meg kell látni, hogy ki milyen ágra kerül, mert azért nem mindegy, hogy összeakadsz a
nyolcadöntőben
mondjuk a franciákkal, vagy valami nagy csapattal,
de nagyon
de Amerikát.
De szerintem az MLS, ugye, amely egy lenézett, még mindig egy lenézett sorozat, és ugye azt szoktuk mondani, hogy oda, aki elmegy, most a Major League Soccerről beszélünk, ugye az amerikai profi labdarúgó élvonal, azért lehet, hogy sokkal többet hordoz, mint amennyit gondolunk, vagy mint róla, mint ahova tagsáljuk, akár abban a fizikalitásban, tehát lehet, hogy nem a játékosok ügyességében, de abban, hogy bizony nagyon sok olyan dolgot hoznak, ami az amerikai sport, és az amerikai sportolók sajátossága, vagy adott esetben játékosoké, úgyhogy...
Nem beszélve a körítés miatt is, tehát szerintem az egyik házigazdának be kell jutni az elődöntőben, de ne úgy jusson be, mint 2002-ben.
És ez nem Mexikó lesz?
Szerintem, ha ők a nyolc közé eljutnak, mint a két legutóbbi mexikói BB-n, annak is örülni fognak, mert már az is egy jó dolog, már ugye a 16 között eddig mindig a 16 között kezdődött a foci VB és a kieséses szakasz, na ott Mexikó el szokott vérezni, talán a legutóbbi 7 VB-n, de a hazai VB-n mindig bejutott a 8 közé, tehát arra is számítok, hogy Mexikó hazai közönség előtt 8-ba megy, az USA meg valahogy eljut a 4 közé. Hát aztán lehet, hogy kell egy kis bírói segédlet, láttunk már ilyet.
Svájc?
Nagy csalódás nekem ez a tatari meccs.
Ez csalódás. De ott egyébként például meg azt éreztem, hogy nem tudom miért, ezek nyilván edzői hiba is szerintem, de hogy 70. percben leálltak. Igen. Tehát, hogy egyébként nem voltak ők rosszak, nem tudták berúgni a másodikat, 70. percig domináltak.
És kaptak egy európai gólt egy Katartól, tehát olyan gólt azt nem szoktak.
Igen, tehát az nagyon fura volt, hogy ők leálltak a 70. percben, számomra legalábbis.
Igen, de addig sem, tehát hogy addig meg azt éreztem, hogy mennek a helyzetek, és azt érzik, hogy na, akkor ez tuti megvan, és az se baj, ha kiadjuk a helyzeteket, tehát nem is koncentráltak abba az utolsó 5-10%-ban, amikor az akció be kell fejezni. Tehát Svájc abszolút saját magát lőtte lábon, ez tiszta sor, tehát ennél azért bőven többet tud.
Törökország, ahhoz képest, hogy ahhoz az osztás lették meg?
A legnagyobb meglepetés szerintem egyébként csak Törökország jutott eszembe, Ausztrália, mert hogyha itt voltak meglepetések, azok mind egy olyan típusú ellenállásból születő, leginkább döntetlenek, amelyeket ugye a védekezésre lehet építeni, de Ausztrália még egy lépéssel tovább ment, és Törökország azért Európában is egy jegyzett válogatott, és ha más nem, taktikailag leiskolázta ezt a Törökországot Ausztrália, és eredményes tudott lenni. Szóval ez számomra szóval az első kör legnagyobb meglepetés.
Nagyon várom a szombat reggel török Paraguay, hogy ott is betliznek a törökök, vagy végre érvényére jutatják, amit tudnak.
Mielőtt ezt a fél órát itt lezárjuk, akkor most így az első kör alapján mondhatjuk azt, hogy azért egy kicsit így a kontinentális erőviszonyokat újra kell gondolnunk, hiszen Ausztráliáról nem gondoltuk volna, hiszen amikor Amerikáról beszélünk, mindig Dél-Amerika jut az eszünkbe, közben ott van Észak-Amerikában, legalábbis az Amerikai Egyesült Államok csapata, és hát ugye ott van az Afrika faktor, amit mindig emlegetünk, és ugye mindig Marokkót szoktuk, vagy mindig az utóbbi időben Marokkót szoktuk, de azért Szenegál független vereségétől is erőt mutatott, és hát van még egy jó pár csapat, amelyikben. Én most már azt láttam, hogy ez már sokkal többről szól, mint sem az egyéni játékos megmutatkozás, a scoutoknak való bemutatkozás, a hogyan tudnék Európába szerződni a világbajnokság után típusú dolog, hanem a csapatért való valódi együtt focizás.
Hát meg összeszedett játékot igen, lehet látni. Tehát ha most csak ugye egy fél mondattal beszéltünk arról, hogy Portugália volt a legrosszabb, viszont azt tegyük hozzá, hogy Portugália ellenfele Kongó meg tudott indulni, és nem azt mondom, hogy 2, 4, 5, 6, 7 passz tudott úgy végigvinni a saját 16-osától az ellenfél 16-osáig, ahogyan azt a futballban el lehet várni egy csapattól. Tehát nem az van, hogy teljesen fogalmatlan válogatottak vannak itt jelen.
Abszolút.
És akkor Kongótól azért még bőven vannak lejjebb, és akkor láttuk, hogy Curaçao gólt lőtt Németországnak, hogy a zöldfoki szigetek feltartóztatja Spanyolországot, és a végén még képes kontrázni, szóval itt nem csak scoutoknak való megfelelés van, hanem már látni...
Csapat iránti elköteleződés.
Nyomokban, igen, ahogy tetszik, nyomokban csapatjátékot tartalmazó játékot.
Na, szóval, hát tényleg ezt csak elvágni tudjuk abba hagyni, nem? Úgyhogy még a világbajnokság lesz egy picit a téma, még azért a pár egyéniségre, a nagyokra, most elsősorban ugye egy-két kiemelkedő teljesítményújtó játékosra is kitérünk majd, de csak a híreket követően.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Minden 4 törözőnk a legjobb 32 között. Várhatóan néhány héten belül módosul a média törvény. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Minden 4 magyar induló ott van a legjobb 32 között a franciaországi vívó Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg, és egyet veszített el. Még Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1 fejezte be az első szakaszt. Majd a hiányos 64-es táblán előbbi 2 asszó nélkül, utóbbi 2 pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elje Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták májusban. Vahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A Nyíregyháza csapatában folytatja pályafutását Kacvinski Dominik, az Újpest utánpótlás válogatott hátvédje kölcsönbe érkezik a Spartakushoz.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Robert Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállami és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított hetes cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán a Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni hiteles, objektív és informatív módon. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Módosulnak a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfelvételei. Július közepétől a kamat a háromhavi budapesti bankközi forint hitel kamatláb értékéhez igazodik, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A jelenlegi fix 3%-os kamatozású konstrukciók a június 18-áig befogadott kérelmeknél változatlanul maradnak. A részletes tájékoztatás a Széchenyi Kártya program hivatalos weboldalán érhető el.
Közlekedés.
Két személyautó koccant az egyes főúton Budaörs belterületén a Szabadságúton. A 6-os kilométernél útszűkület nehezíti az előrejutást.
Időjárás.
Marad a túlnyomóan napos idő kevés gobony felhővel. Holnap északkeleten néhol zápor zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Gergelics Józseffel, Gyenge Balázssal és Virányi Zsolttal. Nagyjából átvettük itt a csapatok szereplését az első kör után, hát azokról szerintem mindenképpen szó esett, amelyeket érdemes volt egy kicsit kielemezni, és most menjünk egy pár szóban azért rá még az egyéniségek első körös megmutatkozására, mert azért hát nem aludtuk át azt a pár mérkőzést, amin Mbappé megvillant, amin Messi megvillant, amin adott esetben Haaland vagy Havertz, és hát persze említhetnénk talán még másokat is, de azt hiszem, hogy Harry Kane, természetesen nagy kedvencem Harry Kane, úgyhogy mennyire lesz ilyen szempontból tényleg sztárparádé, egyéni sztárparádé most az első kör alapján szerintetek ez a világbajnokság, és ezek szerint meg fognak dőlni a gólrekordok, hiszen ugye már Klose rekordját már beállította most.
És ez jó, ez jó, mert ezen mindig úgy, tehát az első forduló, csoportkör első forduló után, hogy ideig eljussunk, azért ez nem általános.
Igen.
most már biztos vagyok benne, csak nem felejtek gólt rúgni egyik játékos sem, aki így kezdett. Tehát mindenképpen itt várható, és hát mondok egy másik nevet, hogy még azért provokáljak, az zöldfoki köztesek kapusa Vozinja, aki ugye gólt nem tud lőni, vagy legalábbis elég ritkán, de 40 évesen nem véletlenül sírta magát a spanyolok elleni döntetlen után, és a rengeteg védése, az, hogy az Instagramon is, hogy milyen népszerű lett, 7 millió fölé ment, vagy lehet, hogy már azóta még több a követőinek a száma, tehát ez nagyon jó dolog.
Meg ez döbbenet. Tehát nem ez a döbbenet, gyerekek, tehát tényleg ebben mérjük manapság azt, hogy valaki nyújt 90 percen át egy ilyen teljesítményt, majd hirtelen a közösségi médiában mennyivel ugrik meg a követőimet, hát azért jaj.
Na, nekem mindegy. Jobban tetszett az a sztori Vozinjával kapcsolatban, hogy ugye a vízum és a beutazás költségét nem tudta, és hogy az anyukáját a Egyesült Államok meghívta, mert ugye ezen panaszkodott, hogy az édesanyja nem volt. Ez legalább egy szép sztori, tehát, hogy egy gesztus a
hát inkább ezekre beszéljünk, mint az USA-ba be nem jutókról, meg
Kanadába be nem jutókról.
Most hallottuk a hírekben, ugye, hogy van olyan. Jó, hát
nyilvánvalóan. Én messziben bízom, hogy még lő egy pár gólt. Ronaldo már nem fog.
Nem fog sokat.
Nem fog sokat.
Nagy csalódás. Én tegnap azt hittem, hogy van olyan játékos, akire ez a Messi tripla Mester 3-as olyan hatással lesz, de hát
Ez Messi volt. Tehát ugye azt kell mondani, hogy Mbappé és Haaland gólja után jött Messi a hárommal.
Igen, és aztán Ronaldo is jött. Most hívjam
fel a figyelmeteket, hogy egy kicsit ennek a Messi titoknak a hátterét kutatva egy argentin sportújságíró, szakújságíró kollégával sikerült beszélgetnem pont tegnap, majd egyébként a sportkört követően halljuk az ő nyilatkozatát, hogy mégis mit gondolnak maguk az argentinok erről a Messi titokról, mert valami kell, hogy legyen ebbe. Te mit gondolsz, Balázs, abban a tekintetben, hogy mennyire lesz valóban ez az egyéni teljesítmények, az egymás elleni, hát ilyen zrikáknak a világbajnoksága? Mert én most egy picit tényleg érzem ezt ebben, ahogy Holland, ahogy adott esetben tényleg Mbappé és a francia válogatottban, még bőven van 2-3 olyan jelölt, aki azért ebbe beszállhat bőségesen. A spanyolok még el se kezdtek játszani, tehát ők ott még azért vannak tartalékok. Szóval mennyire lesz az egyéni sziporka VB-hez?
Könnyen lehet, hogy az egyéni sziporka dönti majd el a VB cím sorsát. Fájdalom, de én is úgy érzem, hogy ebből az egyéni versenyfutásból a legnagyobb individuum, vagy legalábbis a legnagyobb ego, Ronaldo szerintem már kiesik. Tehát ő már túlságosan ráfeszült az egész pályafutásán arra, hogy ne legyen második, de most már kifutott az időből, igazából a csapata is lehagyta, tehát szerintem ő sokkal kevésbé van jelen ebben a versenyfutásban, de csak azok a nevek, akiket itt az első kör után láttunk felvillanni, mind hosszú távon jelen lehet a világbajnokságon, tehát sokáig tudják megmutatni az egyéni képességeiket, és ugye sokszor ugye azt látjuk, hogy uniformizálódott a labdarúgás, főleg válogatott szinten, főleg egy ilyen tornán, ugye, ami egy ilyen a klubfutballhoz mérten egy rövid távú torna, most akkor is, hogyha 5 hét, az rengeteg idő, de mondjuk egy bajnokok ligája, ugye, az meg több hónap. Tehát, hogy itt a formaidőzítés miatt uniformizálódott taktikákat látunk, ahol gyakorlatilag a kockázatvállalás teljesen megszűnt. Ezeket a kockázatot nem vállaló taktikákat elsősorban egyéni megmozdulásokkal lehet megbontani, és akkor valóban az van, hogy melyik válogatott tud majd tudja a legjobb egyéni kvalitást felmutatni, illetve egyéni kvalitásokat, mert szerintem itt sok múlik azon, hogy mondjuk az angoloknál látjuk, hogy Harry Kane mennyire kimagaslik a többiek közül, és ugyan vannak ott mellette még jó spillerek, de távolról sincsenek olyan közelő hozzá a többiek, mint mondjuk Mbappéhoz a franciáknál az
egyéb.
És bocsánat, és úgy, hogy mondom, hogy Mbappéhoz, hát ne felejtsük el, Dembele az aranylabdás. Tehát, az egy másik helyzet, és valóban az van, hogy a spanyoloknál még nem láttunk semmit, noha jelenleg több elemző cégnél, most nem szeretnék nevesíteni, Lamine Yamal a legértékesebb futballista a világon, és még semmit nem csinált. Tehát itt valóban
az lesz. Jó, de tudsz, hogy
azt mondom, hogy még itt még lesznek egyéni.
Tehát én azt mondom, hogy legalább egy 3-4-5 olyan játékos van, amelyik még beszállhat ebbe a sziporkába, képesség alapján mindenképpen.
És akkor még mindig nem számoltunk a Skilacsi faktorral, tehát hogy akkor feltűnik-e valaki, aki...
És minden VB-n van ilyen.
Aki radar szint alatt van, és egyszer csak így hopp, így kivágja a rezet.
Én messzivel kapcsolatban az egy dolgot, lehet, hogy már elhangzott az argentin meccs után, azért őt ki kellett volna állítani. Én ezt azért nagyon szeretném hangsúlyozni.
Nem is kérdeztem az argentin kollégát, majd elmondja a véleményét.
Nagyon, ami nagyon nem tetszik, az a FIFA-nak a hozzáállása ezekhez a legfelső polchoz, és ez két játékos. Aha. A Ronaldo meg a Messi, mert a Ronaldónak lett volna egy három meccses eltiltás, amit a FIFA fogott és eltörött.
Igen.
És ez bérlázítónak tartom, a Messi-t meg ki kellett volna állítani.
Sztori ott egyébként, ahol szintén volt egy ilyen, aminek a vége aztán kirúgás lett?
Az melyikre gondolsz most?
Hát ott is volt egy, az Mbappének is volt egy olyan szituációja ott a szenegáli mérkőzésen, ugye, amiből, hát először azt hittük, hogy a...
Jaj, hogy a 11?
Oh, igen, ott, hogy a varvizsgálat után...
Miért nem lett 11-es?
Ugye? Tehát a varvizsgálat az adta még egy kirúgás, mindenki azt hitt, hogy a 11-es jelen mutat ehhez képest.
Az fura volt. Na,
de összességében nem azt érzékelitek, hogy ahogy a nyitó mérkőzésen látunk három darab kiállítást, hogy azt követően azonban viszont egyáltalán nem mondanám konzisztensnek, vagy következetesnek a bírói ténykedést?
De konzekvens.
Konzekvensen
a nagyokat védi.
Ja, hogy ott van, oké.
Igen.
Nem merém ezt itt kiállítani, pedig most itt vitatkozni.
Igen, de én meg annyiban azért úgy...
Igen?
Mond.
Jóci pártját...
Fogod?
Fogom, hogy ez egy kettős mérce szemenszedett módon.
Igen.
És nem mondom azt, hogy Messit ki kellett volna állítani, de az a legkevesebb,
hogy
megnézi a videóbírt. Tehát ott ugye van egyfajta kommunikáció, tehát rászólhatnak a játékvezető fülére, ha ő nem látja, mert nem akarja mondjuk látni, de tegyük föl jó hiszeműen, hogy tényleg nem látja, akkor viszont ott van neki három sasszem, akinek viszont kötelessége, hogy lássa, azért van ott. Tehát ezen a ponton ez így nagyon, jó, de, nagyon, de ez nagyon akkor, kilóg
de akkor, ez, akkor ezt most fordítsuk le magyarra, és akkor legyünk egy kicsit karcos újságírók, itt arról van szó, hogy Lionel Messi pályán tartása az akkora üzleti érdek,
van,
ami
pontosan.
Miatt...
És a Ronaldo ugyanez, hogy eltör, ugye őt kiáltották a selejtezőbe, kapott három meccses eltiltást, majd a FIFA utólag azt mondta, hogy ja, a selejtező után megszüntetjük, felfüggesztjük ezeket a eltiltásokat, hogy
hogy
a VB-n. Tehát amúgy áthatott volna az első két csoport meccset kellett volna kiállni, de a FIFA
ezt se akarta. De az túl nagy veszteség. Hát ezt gondoljátok el, hogy akkor...
De visszatérve egyébként az egyén, csak ezt el akartam mondani, hogy engem ez nagyon bántott, hogy a Messit nem állították ki, de az egyéniségek. Nagyon-nagyon örülök. Én például Havertzet féltettem, hogy azért BL döntőt játszott hosszú szezon, ugye éles volt az angol bajnokság, nem az volt, mint a Bayern, hogy ki lehetett engedni. Tetszett Havertz. Harry Kane nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt látni őt. Bellingham nagyon tetszett az angoloknál, ha már az nem lesz egy utolsó szempont, hogy melyik az a csapat, amelyik mondjuk két olyan sztárt tud felvonultatni, amelyik csúcsformában van, amikor a legjobban kell. Ilyen szempontból szerintem Bellingham nagyon jó, főleg úgy, hogy az ő kezdőhelye elég erősen kérdéses volt az angol válogatottban. Holland nagyon-nagyon-nagyon jó volt, tehát hogy jó volt látni. Én bevallom, pont a Messi Mester 3-asával voltam, úgyhogy arra nem számítottam. Úgy voltam vele, hogy a Messi tud egy VB-n 3-4 gólt rúgni, ergo, hogy megdöntse Klózénak a gólrekord, de az, hogy egy meccs alatt utoléri, erre azért nem számítottam. Tehát ugye...
Hát
ugye,
a pályán hagyták egyébként, akkor nem tartanánk.
Első Mester 3-as volt a VB-n.
Anélkül, hogy most itt belekötnék Messi Mester 3-asába, mert nem kell megmagyarázni, hogy VB-n szerzett Mester 3-ast 38-39 évesen, egy világbajnoki címmel.
Azért ez egyébként mindent visz. Tehát ha eltekintünk attól a nem kiállítást, akkor azért ez mindent visz.
De, igen, de akkor itt jön a de, hogy a háromból kettőt a kis Zidán bevédett, azért azt lássuk be. De mondom még egyszer, ez most csak egy ilyen menő rossz indulat mondatja vele.
De meg jól játszott, de a Messi nagyon-nagyon-nagyon jól játszott. De igazad van, tehát, hogy kapusiba is volt benne, de tényleg nagyon...
De kipattan, arra emlékeztek, hogy ott a Messi ember, a kettes számú védő az ott a jobb bokáját igazgatta, ahelyett, hogy lerúgta volna a Messit, vagy ráugrik, vagy valamiért fel sem merült benne. Pedig Algéria azért nem egy rutintalan afrikai válogatott, de jó volt az ellenfél is Argentinának. És nem fogták, nem vigyáztak rá. Hát olyan gólokat lőtt, amiket szokott az elmúlt 20 évben.
Meg amilyet a, most a, esetleg a Major League Soccerben tud lőni. Tehát,
igen.
Tehát ilyen, ilyen gólokat... Hát,
de még a Barcelona...
De hogy a La Ligában sokkal kevesebb területe volt, az tiszta sor. Igen.
Kicsit, mintha otthon lenne Messi, nem?
Tehát, hogy
otthon is van. Tehát ilyen szempontból.
A bronzvány
Miami-ban. Gyorsan akkor, gyorsan, még mielőtt lezárjuk itt, még gyorsan, mert erről már sokat beszéltek, és az első kör után ezért ki kell elemeznünk, hiszen ebben is a legszélsőségesebb véleményeket hallottuk. Jürgen Klopp ugye szinte azt mondja, hogy ez megerőszakolás a sportágnak, az ivószünetekre gondolt ő természetesen, tehát azt mondta, hogy az abszolút széttördeli a játékot, a labdarúgásnak folynia kell, mennie kell, gördülnie kell a mérkőzésnek. Ehhez képest, ugye ma reggel, mikor a sportreget hallgattam, akkor nagyon sokan érveltek az ivószünetek mellett, aminek csak az elnevezésében találtak néhány a hülyeséget mellett, például egy, mit tudom én, 19 fokban, amikor még csak hideg vagy meleg sincs, akkor ez valószínűleg nem erről szól, hanem inkább nevezzük így timeoutnak, tehát nevezzük akár egy időkérésnek. De láthatóan meg tudja zavarni a játékot, tehát nagyon sok mérkőzésen történt ritmusváltás, és a többi ezt követően. Ti hogy látjátok ezt, hiszen mi pontosan tudjuk, hogy alapvetően azért a nap végén ez egy kereskedelmi szünet. Tehát egy reklámszünet valójában.
Ez a lényeg szerintem. Ez reklámszünet, ami bejött a fociba, a FIFA miatt.
Így van, és a FIFA megmondja azt, hogy
a rendező.
Jó, igen, akkor mondják azt a rendezők, meg akik döntéshozok ebbe a helyzetbe, hogy oké, legyen ivószünet, de tilos reklámozni. Na, megnézném akkor, hogy mennyire pártolnák.
Jó, én azt gondoltam, hogy nekem ez ugyanúgy, mint a klasszikus futballszerű, nem fog tetszeni. És nekem meg nagyon bejön. Teljesen jó, hogy el tudok menni, elintézni a dolgomat a meccs közben. Imádom.
Tehát nem maradsz el lényeg a dologra.
Imádom azt, hogy ki tudok menni a ütőbe. 3 perc.
Te nagyon amerikai szemmel nézed ezt.
Nem. És még egy valami. Amit a Zsuzsi mondott, nekem az is tetszik, hogy szakmailag befolyással bír a meccsre. És erre mondok egy példát. A Magyar-Svájcon, ha lett volna egy ilyen Rosszinak egy ilyen lehetősége, tehát, hogy én szerintem pozitív hatása van szakmailag a mérkőzésre, mert ez valójában egy idők, és egy dolog nem tetszik benne, az álszentség, hogy ivószünetnek hívod. Én nekem ez nem tetszik.
Igen, hát ezt amúgy sokan ezt kifogásolták, hogy teljesen az elnevezés félrevezető.
Valaki mondta is, hogy ezzel nyerték meg a meccset. Ezt említetted még a szünetben. Vagy de, a Leo mondta? Nem, bocsánat.
Mindegy, elképzelhető.
Hogy
nem egy mérkőzésen volt egyébként ritmusváltás, és jött mondjuk a hátrányba lévő csapat előre, az egészen biztos, hogy okozott feltétlenül egyfajta, nem azt mondom, hogy törés, de egy mérkőzés képváltást, egy változást. Ez egyébként.
Nekem ez tetszik. Erre nem tudom, hogy mennyire vannak a szakemberek felkészülve, de hát most alkalmazkodni kell ehhez is, hogy ez jó is lehet, meg rossz is.
Meg igazából annyit megint csak akkor az ördög ügyvédjeként, hogy mind a két csapatnak egyforma lehetőségeket biztosít az ivószünet.
Ez biztos.
Ebben nincsen különbség egyik meg a másik csapat között se.
Igen, tehát
ki az, aki jobban kihasználja?
Igen, ebből a szempontból.
És tehát, hogy kiszámítható.
Jóci, egy dolog nem tetszik, biztos láttátok az angol-horvát meccsen, amikor Tuchel kiakadt, hogy a fotósoktól nem látta a csapatát. Abszolút, szerintem is. Tehát az már a sónak a...
Azért kérdezem, hogy bele fog-e szeretni ebbe a világ, és marad-e majd, ha Amerikából visszajövünk, Európából is ivószünet, ami egy reklámszünet, szerintetek, vagy azért ez erősen
amelyik eljönség? Efelé tartunk, én ezt mondom. Tehát azért a BL-ben is rengeteg pénz van, ott a BL-ben is el tudod adni a reklámjogokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rövid idő alatt legalább, azt nem mondom, hogy a magyar bajnokiba begyűrűzik, de ha már a BL-be begyűrűzik, onnan általában szokott lenni, hogy a videóbírót is így kezdtük.
A Premier League-ben, amikor azt mondták Angliában, hogy május derekán, hogy itt a jó idő, amikor már
papíron,
10 fok fölé, akkor volt ivószünet. Igen. Én meg ott ideig benne látom.
De ezt csak könyörgök, ne hívjuk ivószünetet. Tényleg mondjuk azt, hogy ez egy kereskedelmi...
Commercial break, ahogy mondja.
Tehát az álszentségét
nem. Ez reklám.
Persze, tiszta sor, tehát ez reklám. Ez,
de még az is jobb lenne, azt mondanák, nem, hogy időkérés mind a két csapatnál.
Igen,
tehát az is tulajdonképpen kevésbé lenne álszent. Na már a szóba hoztat, hogy hogyan csurognak le, hogy a szabályváltozások esetleg akár az UEFA-tól mondjuk egy nemzeti bajnokság, akkor gyorsan itt a végén, hiszen most az első kör után vagyunk, váltsunk egy pár szót most már arról, hogy mi lesz a magyar NB1-gel, meg az európai kupákkal. Ugye TV közvetítések ügyében a hírek szerint végül 6 milliárd forint körüli összegért maradna az MTV-nál a jog, ami a csapatoknál nagyjából 20%-os csökkenést eredményezne. Hát hogy látjátok, hogy A kevesebb, de biztos is jobb, mint nagyon sokáig, azért valljuk meg, az elmúlt hónapok bizonytalansággal teltek. Tehát milyen lenyomata lesz, lehet ennek a labdarúgó élvonalban, most már újra OTP Bankligában?
A bizonytalanságnál minden jobb.
Persze. De 20% az nem kevés, azért az egy ötöde a költségvetésnek.
Nagyon látszott, hogy egyik magyar csapat sem igazolt. Jó szerivel, tehát komoly játékos itt nem mozdult se ide, se oda, sőt, komoly játékosa hosszabbítás sem.
Edzőváltások voltak, ugye?
Azok voltak, de játékos nem igazoltak. Nyilvánvalóan azért, mert nem tudta senki a büdzsét, tehát, hogy teljesen egyetértek. A bizonytalannál jobb, a biztos kevesebb, azért valóban a 20% az nem kevés, de azért, amiről első hírek szóltak ki, mondjuk egy hónappal ezelőtt, ahhoz képest meg azért ez egy
konszolidált.
Olyan, mondjuk úgy, hogy vállalható csökkenés, mondom én, de aztán lehet, hogy egy klubvezető nem így látja, de azért ahhoz képest mindenképpen jobb, mint amiről az első hírek szóltak. Az nem is tudom, egy milliárd, vagy valami ilyesmik voltak, a leges-legelső hírek.
Azért és azóta már túl vagyunk itt a kupasorsolásokon is, tehát hogy a nyakukban van, meg nyakunkban van minden tulajdonképpen.
Hát a kereteket már ki kéne alakítani.
Így van. Hát most egyelőre még ugye például a bajnok csapathoz most érkezett egy új edző Mexikóból, ugye 38 éves Efrain Juárez, Balázs Juárez, ugye? Vagy gondolom.
Juárez lesz.
Mondjuk, igen. Hívjuk mi Juáreznek. Aki körül azért sok érdekes dolog kering már most hírként, de vajon mondjátok meg nekem, hogy egy azon túlmenően, hogy azt lehetett vele kapcsolatban olvasni, hogy Európában keresett magának csapatot, szeretett volna átülni a tengeren túlra, és talált is rögtön egy bajnoki címvét. Fantasztikus! Tehát az ő szemszögéből nyilván ez egy jó igazolás, de vajon egy olyan csapat, egy olyan, értsétek jól, amit mondok, provinciális pozitívumokkal bíró csapat, ahogy az Eto feldolgozta magát tulajdonképpen a bajnoki címig, azzal a belső mentalitással, azzal a Borbé Balázsféle edzői kvalitással, mit akar egy mexikói edzőtől?
Jocival együtt azt mondtuk itt adás előtt, hogy egy biztos, hogy mind a ketten meg sokan arra gondolnak, mint Zalaegerszegen a dél-amerikaiak érkezésén, hogy atya világ, aztán, hogy meg kiesnek és vége, aztán majdnem dobogósok lettek, és a Zalaegerszegi történetnél bejött.
Nem szeretnék prejudikálni, félretes ne esik, csak annyira messze esik a két irány nekem egymással, hát a két meglepő, ízlés. Nagyon
meglepő, de Zalaegerszegen bejött a dél-amerikai vonal.
De én csak annyit akartam mondani, hogy a Zalaegerszegeli szkeptikus voltam, itt a sportkörben is elmondtam, tehát, hogy abszolút vállalom az egy évvel ezelőtti gondolataimat, most is az vagyok, de...
Hagyod magad meglepni.
De igen, hagyom magam meglepni, a puding próbálja az evés, tehát azt azért nem jelentem ki, hogy biztos,
nem,
hogy rossz.
Nem, én sem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy a spektrum két végéről igen, érzem én most esélyt, a dolgot.
De fura volt, abszolút. Meglepő kinevezés volt azt azért mindenképpen.
Hát, mulatságos lesz. Hát,
főleg a figura előéletét tekintve. Igen. Én megmondom őszintén, nem hallottam róla korábban, és akkor ugye, ahogy kinevezték,
rögtön feljöttek a hírek.
Igen, úgy látókörömbe került, és most vissza se tudnám mondani, hogy a hány balhéja volt.
Igen, igen, tehát hogy a radarra fölkerült, és rögtön feljöttek a sztorik.
És eredménye is van, tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy egy teljesen némand, vagy egy futottak még kategóriájú.
De csak erről beszélek én, hogy egy ment, de, hogy mondjam.
De ez az egyik pixisben, ami...
Csomagolásban, egy Borbé Balázs után.
A 38 éves korábbi 39 éves mexikói válogatott, akit most a Balázs így bemutat, de amúgy még nem tudjuk, hogy ki ő.
Igen, tehát hogy, na jó, de hogy
előélete nem jó.
Tehát, hogy nem tudom földolgozni egy olvasással. Tehát amikor azt nézem, amikor ezt nézem, hogy Efrain Juárez, 5, top 5 balhé. Mi az, hogy top 5? Igen, és akkor nézem, hogy kitiltották Kolumbiából. Tehát nem az, hogy elzavarták egy meccsről.
Jó, de azért figyelj csak, azért azt is mondjuk már el, jó? Tehát, hogy 2024 óta vezetőedző, Kolumbiában bajnok volt, az Atlético de Nacionállal, aztán Mexikóban a bajnoki ezüstérmes.
De ezért mondom, hogy vannak eredmények, tehát mérhető az a sportszakmai munka, amit letesz az asztalra.
Melyik lesz a hangosabb, ez fog kiderülni.
Igen.
Hát igen, amíg nincs balhé, de van eredmény, addig jó. Ha jön a balhé, akkor...
Szóval én azt mondom, hogy...
A vikingek jönnek, az izlandi
vikingúr. Tegyük fel a kezünket, és a legnagyobb nyitottsággal nézzük meg ezt a választást, ezt végül is valamiért Győrben erre igent mondtak, nyilván ők tudják, hogy mi az elképzelés. És ráadásul nincs is nagyon túl sok idő itt a gondolkodásra a fiúk, mert ugye indulnak a európai kupaselejtezők. Tehát
röpke két hét.
Egy pár percekben számolható. És akkor még nem is tértünk arra ki, hogy akkor ezek a csapatok, akikkel szembenéznek, ugye mieink, Bélben az Eto, az izlandi Vikingur Reykjavikkal játszik majd, ha tovább jut, akkor ugye jön a Hapoel Birsava, az izraeli csapat, aztán az Európa Ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával, ha tovább jut, akkor a holland Twente, és aztán a konferencia ligában pedig ugye a Paks a Panathinaikosszal, őket láttam közelről Athénban, és Debrecenben pedig egy máltai csapat, vagy ugye egy örmény. Hogy látjátok? Mert megmondom őszintén, hogy ilyenkor még mindig abban a fázisban vagyunk, hogy ezeknek a csapatoknak talán a Panathinaikosz leszámítva azért nagyon utána kell nézni, hogy vajon ezek most éppen hogy állnak. És még azt se lehet különösen mondani, hogy a világbajnokság jót tehet, mert hogy ezekből a csapatokból esetleg volnának játékosok, akik a nemzeti csapatukban, mert hogy nem.
Igen, a Győrnek fog hiányozni Bembuali.
Igen.
Gyeredes Józseffel 43 éve ezt a Vikingur Reykjavikot könnyedén kiejtette a magyar bajnokcsapat, de hát most szerintem biztos, hogy nem lesz könnyedén kiejtés, hanem vérverejtékes, de aztán lehet, hogy 2-1-0-ás győzelem. Hát itt a mexikói mentalitásától sok minden.
Én annyit mondanék, hogy szerintem picit esélyesebb, és itt a hangsúly a piciten van. A Fradia Vojvodinával szemben, de azért egy szerb csapatot sose írnék le. Ugyanezt gondolom a Győr Vikingurra, hogy ott például nagyon jó, hogy a román bajnokot elkerülte a Győr. Ott is picit esélyesebb. A Paks, azt mondjuk úgy, hogy nagyon féltem a Panathinaikosztól. És egyre a Debrecenre mondom azt, hogy az viszont abszolút az illene kategória.
Mert a Punik azért.
Ami meg nagyon rossz ír, hogy a második forduló az viszont hát a
Fradinál nagyon brutál.
Hát a Twente.
És az megvan, hogyha kiesik a Fradi, akkor az Ajax-szal játszik.
Igen.
Tehát
az nagyon kemény.
Gyakorlatilag a nyáron.
Hát ezért lenne fontos a Vojvodinát megverni. Igen. Mert ha a Vojvodinát nem veri meg, vagy nem ejti ki, akkor utána nagy valószínűséggel neki a konferencia liga második kör, a végállomás az Ajax-a.
Igen.
Tehát ez egy, ugyanúgy egyébként a Győrnek is kulcskérdés az első meccs, ezt sokszor elmondtam. Az első fordulóban a BL-ből a konferencia ligában, nem az Európa
Liga. Fogni, mert túl messzire lehet visszaesni.
Akkor azt lehet mondani, hogy már elindult az új szezon, ugye az új csapatoknál, amelyeknél még most igazából a játékos igazolásokat, meg egyáltalán mivel fognak főzni az edzők, még nem nagyon látjuk. Ugye Borbély Balázs a Ferencvárosnál, illetve most nyilván a bajnok Győrhöz érkező mexikói Jüri ember, sem tudjuk még, hogy pontosan milyen elképzeléseket, de túl sok idejük nincs, úgyhogy ott is hajrá, mint hogy elindul a labdarúgó világbajnokság második köre. Bőven lesz még, uraim, mivel beszél, miről és természetesen sok minden egyébről is beszélgetni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Gyenge Balázsnak, Gergelics Józsefnek, és természetesen Virágnyi Zsoltnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kontinensek közötti újabb csata alát határon. A kora esti programban a fegyelmezett és harcias cseh válogatott találkozik a kiszámíthatatlan Dél-Afrikával. Mindkét együttes elbukta az első fordulós meccsét. Csehország, Dél-Afrika 18 órától. Majd az egypontos csapatok csatája következik. A B-jelű négyesben, aki pontokat szerez, közel kerül a biztos továbbjutáshoz. Svájc, Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés. 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így szívén. Keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben. De érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Ceruzával rajzolt fantomkép, esküszöm, font mint én. Hát mit is tettem, bárcsak értem. Itt járok mégis szabadon én. Vonz a veszély, bár őrültnek látszom, de nézd meg jó, kinek is áthatnék. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A téved is néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Rog a tükrön, majd furcsán néz, valamilyen laza trükkel már megint új arcot cserél. De érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Legurult az égről most, ahol biztosan teljesen tele volt. Velem is megtörtént, de nekem így jó, jó, jó. Felnőhetnék, csak becsapás, hogy nagynak látsz. A külsőség csak kifogás, egy megtévesztő más. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A téved is néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld a fény, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el. Bo-bo-bo-ba-ra-ba-ba-ba-ba.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Labdarúgással folytatjuk. Argentína még magyar idő szerint tegnap hajnalban Lionel Messi 3 góljával legyőzte Algériát a labdarúgó világbajnokságon. Most egy beszélgetést hallhatnak az argentin szakújságíróval, Martin Mazurral a Messi jelenségről.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Okay, we are here joined online by Martin Mazur, the award-winning Argentine journalist. Who
itt van velünk a vonalban, és online kapcsolódik hozzánk Martin Mazur, díjnyertes, argentin újságíró, az AIP Sportmedia Award egyik meghatározó alakja. Martin, még mindig emlékszem, milyen boldog voltál Katárban, amikor Argentina világbajnok lett. Most pedig itt vagyunk egy újabb világbajnokságon. Argentina rögtön egy nagyon meggyőző 3-0-as győzelemmel kezdett Algéria ellen, ráadásul mindhárom gólt a 38 éves Lionel Messi szerezte. Rossi ezzel újabb rekordokat döntött meg, többek között beállította Miroslav Klose 16 világbajnoki gólos csúcsát is, szóval mi a titka? Hogyan látod te Messi titkát?
So what is Messi's secret?
Először is köszönöm a meghívást, és hogy Messiről beszélhetünk, mert számunkra ez az egyik legszebb téma. Ha egy kicsit kívülről nézzük, szinte már túl egyértelmű minden, ami Messivel történik. Ha ez egy film forgatókönyve lenne, azt mondanánk, hogy az író nem végzett túl kreatív munkát, mert a végén mindig Messi nyer, és mindig rekordot dönt. Ő minden idők legeredményesebb gólszerzője a Barcelonában, a La Ligában, az argentin válogatottban, és most már az Inter Miami-ban is. Bizonyos értelemben tehát nincs meglepetés. Ugyanakkor mégis minden egyes mérkőzésen képes meglepni bennünket. Az állandó benne éppen az, hogy újra és újra meglepetést okoz. A tegnapi meccs is ezt bizonyította. Őszintén szólva ez most egészen más helyzet, mint a korábbi világbajnokságokon volt. Gondoljunk bele, Argentina legutóbb 1986-ban nyert VB-t. Az utolsó jelentős trófeát pedig 1993-ban szerezte. Ez a hatalmas nyomás mind Messi pályafutásának idejére esett. Elveszített 4 Copa America döntőt és egy világbajnoki döntőt is. A teher szinte elviselhetetlen volt. Aztán Argentina megnyerte a 2021-es Copa Amerikát, utána a finalisszimát Olaszország ellen, majd a világbajnokságot és egy újabb Copa Amerikát. Most már teljesen más a helyzet. A szurkolók hozzáállása is megváltozott. Most inkább azt mondják, majd meglátjuk, mi lesz. Ez már nem az a mindent vagy semmit hangulat, ami 2022-ben volt. Sokan úgy vágtunk neki ennek a tornának, hogy rendben, már világbajnokok vagyunk, nincs akkora tét. Erre Messi ismét ránk cáfolt, és azt mondta, meg foglak lepni benneteket, és megint megtette 3 góllal. Szerintem sokan sírtak tegnap este, Messi láttán ez könnyen megtörténik. Az pedig, hogy megszerezte pályafutása első világbajnoki mesterhármasát, olyat, amire még Diego Maradona sem volt képes, egyszerűen hihetetlen. 2022-ben az argentin játékosok többsége Messin nőtt fel. Rajongtak érte gyerekként, aztán csapattársai lettek, mindenki azért akart nyerni, hogy megadja neki azt, amit megérdemel. Most viszont fordult a helyzet, úgy érzem, Messi már nem csak a saját győzni akarása miatt küzd, hanem a csapattársaiért is. Ez teljesen új helyzet, és ő ismét felemelkedik a pillanathoz. Megmutatja, hogy amikor Mbappé 2-t rúg, Holland 2-t rúg, akkor ő 3-at szerez.
Mbappé scored 2 and Haaland scored 2, he scores 3. It's fantastic.
Absolutely. So you can see that.
Igen, abszolút így van. Látszik, hogy a motivációja továbbra is óriási, de mi a helyzet fizikailag? Olyan, mintha még jobb állapotban lenne, mint 4 évvel ezelőtt. Mi lehet ennek az oka? Hogyan képes erre?
Can he do that?
Let me tell you.
Hát érdekes, mert 3 héttel ezelőtt az Inter Miami utolsó mérkőzésén sántit vagyta el a pályát. Cserét kért, ami szinte soha nem fordul elő nála. Argentinában mindenki pánikba esett. Ráadásul több sérülés is nehezítette a válogatott fel. Készülését. Martínez kapus eltörte az ujját az Európa Kupa döntőjében, Romero, Molina, Paredes és mások is sérülésekkel bajlódtak. Messi esetében azonban valahogy mindig minden kontroll alatt marad. Nagyon alapos rehabilitációs munkát végzett, és végül még az Izland elleni felkészülési mérkőzésen is játszott néhány percet. Szerintem sokat számított az is, hogy elhagyta Párizst és az Egyesült Államokba szerződött. Sokan akkor azt mondták, hogy ez már a visszavonulás előszobája, hogy az MLS-be menni egyet jelent a levezetéssel. Ehhez képest bebizonyította az ellenkezőjét. Az MLS rendkívül fizikális bajnokság. Talán nincs annyi kiemelkedő technikai képességű játékos, mint Európában, de ezt hatalmas futómennyiséggel és fizikai erővel kompenzálják. Messi természetesen sohasem fogja elveszíteni a technikáját, a játék intelligenciáját vagy az első érintéseit, de emellett 3 éven át nagyon tudatosan készült Katar óta. És ha most megkérdezett tőlem, hogy ez lesz a Messi utolsó tornája, azt kell mondanom, nem tudom.
Igazad van, valóban igazad van.
Lehet, hogy 2030-ban is ott lesz. Lesz mérkőzés Argentinában is, úgyhogy semmit sem lehet kizárni. Katarban is azt mondtuk, hogy ez Messi utolsó világbajnoksága.
Ez így van, valóban így van.
És úgy tűnik, mintha az idő megállt volna számára, ahogy te is mondtad, talán fizikailag még jobb állapotban van, mint Katarban volt.
Physically than in Qatar.
Right, absolutely. This is something that is really.
Valóban elképesztő, és hát ez a világbajnokság, mintha a rutinosabb játékosokról is szólna, ugye nem csak Messiről, több 40 év feletti futballista is kiváló teljesítményt nyújt. Maradjunk még egy kicsit azért Messinél, újságíróként néha kényesebb témákról is beszélnünk kell. Ezen a mérkőzésen volt egy vitatott eset Messi és az algériai Issa Mandi között. Sokan úgy vélték, hogy Messi akár piros lapot is kaphatott volna, de végül nem történt semmi. De mit gondolsz, hogy létezik egyfajta, úgymond messzi faktor? Kap egy kis extra védelmet a játékvezetőktől, mert hát ő a sportág egyik legnagyobb ikonja. Végsősoron üzleti szempontból is előnyös, hogyha a pályán marad.
Hát értem, mire gondolsz, és persze ez egy olyan téma, ami mindig jól eladható. Ha csak felsoroljuk az érintetteket, FIFA, Infantino, az Egyesült Államok, Trump, akkor látszik, mennyi érdek találkozik itt. De két részre bontanám a választ. Ha Messi valóban ilyen különleges elbánásban részesülne, akkor például a 2014-es világbajnoki döntőben Argentina talán megkapott volna legalább egyet abból a két egyértelmű 11-esből, amelyet nem ítéltek meg neki. Igaz, akkor még nem volt VAR, de ha létezett volna ez a fajta védelem, akkor ott biztosan segítettek volna neki. Persze később lehet vitatkozni egy-egy katari büntetőn, hogy valóban jogos volt-e, de ha végignézzük őket, talán egyetlen eset mondható vitathatónak. A többi teljesen szabályos szituáció volt. Mostani esetről pedig azt gondolom, hogy két játékos egyszerre próbált a labdáért menni, nem egy klasszikus nyújtott lábas szemből érkező belépő volt. Messi a pályafutása elején egyébként piros lappal mutatkozott be az argentin válogatottban, éppen Magyarország ellen.
Igen, emlékszünk rá.
Hát később ő maga mondta, hogy attól fél, soha többé nem hívják vissza a válogatottba. A mostani eset szerintem nem ugyanaz a kategória, nem láttam benne szándékos durvaságot. És őszintén szólva több más mérkőzésen is láttam keményebb belépőket, amelyekért szintén nem osztottak ki piros lapot.
Valóban az ítélkezés nem mindig következetes a tornán.
Egyetértek, szerintem ez egy normál párharc volt, ha védő elveszíteni készült a labdát, és egy ügyetlen mozdulat alakult ki. Messi sokan a technikai képességei miatt emelik ki, de fizikailag is rendkívül erős játékos. Emlékezzünk csak a horvátok elleni katari elődöntőre. Guardiola az egyik legerősebb védő a világon, mégis Messi tartotta magát vele szemben, majd kétszer is kicselezte. Ha ez egy teljesen nyílt ütközés lett volna, más lenne a véleményem, de ebben a helyzetben szerintem egyszerűen a labdáért folyt a küzdelem.
Hát minden esetre ez most már történelem, Messi 3 gólt szerzett, Argentina pedig ugye rakéta sebességgel rajtolt. Most pedig nézzünk előre, hogy ez egy rendkívül hosszú világbajnokság lesz, közel 5 héten át tart, ugye a favoritoknak még csúcsformában kell lenniük majd az 5. hét végére is. Mik az első benyomásait? Kik lehetnek majd a legnagyobb esélyesek? Mely csapatok jelenthetik a legnagyobb veszélyt Argentinára?
Which team could be the most difficult to meet with them?
Ez egy teljesen új típusú világbajnokság. Nem csak a három rendező ország vagy a logisztikai kérdések miatt, hanem a lebonyolítás miatt is. Ha megnézzük Brazília vagy Franciaország első mérkőzését, az intenzitás inkább egy felkészülési meccsre emlékeztetett, mint egy világbajnoki nyitányra. Ennek az az oka, hogy a csoportokból a csapatok nagy része tovább jut. Nem élet-halál kérdése az első mérkőzés. Katarban Argentina rögtön vereséget szenvedett Szaúd-Arábiától, és a Mexikó elleni második meccs már szó szerint a túlélésről szólt. A játékosok sírtak a nyomás alatt. Most egészen más a helyzet. Éppen ezért nem írnám le Brazíliát a gyengébb rajt miatt. De meglepett Marokkó, és kíváncsian várom Norvégiát és Hollanddal. Franciaország támadósora pedig egészen elképesztő, talán nekik van a legerősebb támadó gépezetük. Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, rengeteg variációs lehetőségük van. És Spanyolországot sem szabad leírni. A 2010-es VB-n is rosszul kezdtek, aztán végül megnyerték a tornát. Az Egyesült Államok kellemes meglepetés volt számomra, nem könnyű ennyi gólt szerezni Paraguay ellen. Marokkó ismét lenyűgözött, óriási intenzitással játszanak, és technikailag is nagyon képzettek. Japán pedig szintén lehet az egyik sötét ló, döntetlent játszottak Hollandiával, és ez nagy mentális erőről árulkodik. De azt gondolom, az igazi világbajnokság majd a legjobb 32 között kezdődik el.
És hát végezetül mi lenne a kívánságod? Melyik két csapatot látnád legszívesebben a döntőben?
Ha visszagondolok a 2018-as oroszországi világbajnokságra és a katari döntőre, akkor nem argentin szurkolóként vagy újságíróként válaszolok, hanem futballbarátként. A legjobb döntő szerintem az lenne, ha ismét Argentina és Franciaország találkozna. Mert a közelmúlt története alapján ez a párharc mindig valami egészen különlegeset hoz.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Elkezdődik a VB csoportkörének második fordulója. A Real Madridban folytatja Ibrahima Konaté. Jó napot kívánok! A hangmérnökök Lajer Rita, Egréder István és Jámbor Tamás nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Regős László Pál.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Mind a négy magyar induló ott van a legjobb 16 között a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg és egyet veszített el. Míg Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1-el fejezte be az első szakaszt, majd a hiányos 64-es táblán előbbi kettő asszó nélkül, utóbbi kettő pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A legjobb 32 között sem találtak legyőzőre a magyar tőrözők, így készülhetnek a 8-ad döntőre. A női párbajtőrözők közül 3-an jutottak a legjobb 16 közé, Borsodi Emma, Nagy Blanka és Muhari Eszter 8-ad döntős, Bük Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott, azóta pedig a 8-ad döntőben is pástra léptek, Nagy Blanka és Borsodi Emma búcsúzott, Muhari Eszter pedig a legjobb 8 közé jutott.
Nemzeti Sportkrónika.
Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. A négyes másik találkozóján Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen magyar idő szerint ma hajnalban. A dél-amerikaiak második gólját Luis Díaz lőtte, a Bayern München támadóját hallják.
A három pont volt a célunk, és ezt meg is szereztük. Elképesztően boldog vagyok. Ilyen pillanatokról álmodsz, mint a mostaniak. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert a világbajnokság java még csak most jön. Muszáj a földön maradnunk, és folytatnunk a munkát.
A kolumbiaiak egyik gólszerzője Luis Díaz után az üzbég labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a játékosként világbajnok és aranylabdás olasz Fabio Cannavaro is nyilatkozott.
Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire.
A másik két éjszakai mérkőzésen Anglia-Horvátország 4-2 és Gána-Panama 1-0. A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától pedig Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada, Katarral, hajnali 3 órától pedig Mexikó, Dél-Koreával csap össze. Az első két mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport, a második két találkozót pedig csak az M4 Sport közvetíti élőben. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elie Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták még májusban. Vahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Kaczynski Dominik pedig a Nyíregyháza csapatában folytatja pályafutását. Az Újpest utánpótlás válogatott hátvédje kölcsönbe érkezik a Spartakuszhoz. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mindenki beletette a maga részét a sikerekbe. Erről beszélt Matajsz Márka, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzője. A szakember a Nemzeti Sport Rádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Csisztu Zsuzsa kérdezte őt.
Ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is az a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
De most éppen leigazolták, hogy a világ egyik legjobb centerét.
Igen, igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy a jövőre is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni. A Pireuszhoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket. Ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
Ezt akarom mondani, hogy lehet szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
muszáj
a maximumot.
Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
Említetted a hangulatot, és hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne. Senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisatok Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
Igen.
Nem, ez nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát. Ez csak így tud működni.
Matajsz Márkot hallották, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Kleckner Hanga nyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronzkategóriás atlétikai versenyen. A 26 éves magyar sportoló idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az éren. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik a műsorvezető Regős László Pál. Viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Tegnap este és ma hajnalban újabb 4 mérkőzést játszottak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon, és ezekkel befejeződött a csoportkör első fordulója. Krejsz Bálint összeállításából kiderül, mi történt a K és az L csoport nyitányán.
Harry Kane is duplázással kezdte a világbajnokságot. Újabb nagy csapat, amely pontot vesztett. Utolsó percekben lőtt győztes gól. Bemutatkozott a negyedik újonc is. Néhány szóban így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 6. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani.
Nagy várakozás előzte meg a portugálok bemutatkozó mérkőzését, hiszen a nagy csapatokat nézve elég felemásan indult a torna. Volt, aki sok góllal nyert, például Németország, de többen is fontos pontokat hullajtottak, ide lehet sorolni a Marokkó ellen döntetlent játszó Brazíliát, és a zöldfoki köztársaság ellen gól nélküli mérkőzést játszó Spanyolországot is. A K csoportban, Houstonban Portugáliára a Kongói Demokratikus Köztársaság várt az első fordulóban, a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a 6. világbajnokságára vezetheti ki honfitársait. És ha már Ronaldo, akkor rá is érdemes külön kitérni, hiszen az utóbbi napokban az igazán nagy nevek mind brillíroztak. Messi mesterhármassal, Mbappé és Haaland két góllal zárta a saját mérkőzését. Hogy mit játszott egymással Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság? Ez kiderül Regős László Pál és Németh Kornél közvetítéséből.
Vitinha jut a labda, Vitinha 25 méterre a kaputól, a bal oldalra játsza, onnan jön a beadás, és jön a fejes, és vezet Portugália. A mérkőzés 6. percében neves góljával megszerzik a vezetést a portugálok. Egy baloldali beadást követően nem a legmagasabb játékos fejelt gólt, ami külön érdekes, hogy azért fizikálisan a kongóiak magasabbaknak és erősebbeknek tűnnek, mint a fiatal portugál középpályás, de mégis ő tudott fejelni. 1-0 Portugáliának. Ezúttal egy kis szögletet láthatunk Masuakutól, és aztán kérdés, hogy lesz a beadás onnan a jobb oldalról. Egyelőre nem, Masuaku visszakapja, most érkezik a labda át a hosszú oldalra, van is fejes gól, egyenlít Kongó. A mérkőzés 50. percében visszagóljával egyenlít az afrikai válogatott, és ezzel megvan az első világbajnoki gólja a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, ami 1974-ben nem sikerült Zaire néven, az most 2026-ban sikerül a kongói DK csapatának. Vissza eredményes az 50. percben, az első félidő 50. percében fejjel.
És véget is ért a mérkőzés. Meglepetés vagy sem, mindenki döntse el magában, minden esetre pontosztozkodás Portugália, Kongó 1-1.
A Kongói Demokratikus Köztársaság tehát megszerezte története első VB gólját, és az egyből pontot is ért. Az Afrikai Ország Szövetség kaptánya Sébastien de Sabre így értékelt a lefújás után.
Történelmi, hogyan mondanánk, tényleg történelmi íródik, hiszen sikerült a kongói csapatnak történet első gólját is megszerezni, és aztán meg lett az első pontja is az önirányítása alatt. A szuper meglátásának köszönhetően a világbajnokságon. Kérem, mesélj el, hogy mik most az érzései. Hát óriási büszkeség, hogy meg lett az első pont, és az első gól Kongó számára a világbajnokságon. A játékosok fantasztikusak voltak a hozzáállásukat tekintve. Szerintem pontosan azt valósítottuk meg, ami a tervünk is volt a rögzített helyzeteknél is. Nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hogy nagyon-nagyon jó képét mutatták Kongónak és az egész országnak.
Most hallgassuk meg a portugálokat irányító Roberto Martinezt is, aki külön kitért az ezúttal viszonylag kevés helyzetig jutó Cristiano Ronaldo-ra is. Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amivel erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Nem olyan régen már beszéltem arról, hogy a sokszor egy teher, ha képes vagy világbajnoki címet, és ezt nem könnyű minden mérkőzésen győzelemre váltani. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, gólt lőttünk, és sokáig azt hittem meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedte kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól.
We give the congratulations to the Congo team and his coach. They executed.
Gratulálunk Kongónak és a szövetség kapitányoknak is. Jól érvényesítették az akaratukat, sok párharcot nyertek. Fizikálisan is jól bírták ezt a megterhelést egészen a hármas sípszóig. Magabiztosan és határozottan játszottak, nem érződött rajtuk a megilletődöttség. A világbajnoki tapasztalat hiányának ellenére megmutatták, milyen erős személyiségük van, és ezért gratulálok nekik.
The congratulations. It makes no sense to to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals. I think what we needed is to add.
Nem lenne értelme kihagyni a világ legjobb góllövőjét, ha szeretnél minél többször betalálni. Gonzalo Ramos becserélésénél figyelni kellett arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a támadósorban. A futballban sokszor nem egyenes passzokkal lehet előre törni, és ez megmutatja Cristiano Ronaldo értékét. Rá bármikor lehet számítani a 16-oson belül, ha esetleg a szélre játszunk be egy labdát. És arról se feledkezzünk meg, hogy a védőket is lefoglalja. Így sokszor neki köszönhető a támadó harmadban üres terület nyílik. Minden játékosnak megvan a maga helye a csapatban, és azt gondolom, ha gólokat szeretnénk, akkor Cristiano Ronaldónak a pályán kell lennie. A következő másodpercekben teszünk egy rövid, képzeletbeli utazást. Hallgassák meg, hogyan közvetítették Európa különböző országaiban a rádiós kollégák a Kongói Demokratikus Köztársaság történelmi pontszerzését.
Dans son histoire à la Coupe du Monde de football.
A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
Il Congo, historico, no? Historico, sì, sì. Historico, lo del Congo.
Et pour tout l'extérieur.
Portugal 1, DR Congo 1.
Congo 1, Portugal 1.
Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak is kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első félidő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzmény, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, és úgymond belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába, tehát úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
Feri, hány ilyennek kell még történnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok?
Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzés kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelve semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
Már mint a második fordulóra
a csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeresnél lesz.
Igen, pontosan.
Portugália magyar idő szerint keddeste folytatja a világbajnoki szereplését Üzbegisztán ellen. A Kongói Demokratikus Köztársaságra szerda hajnalban Kolumbia vár. Az elcsoport is bemutatkozott, ráadásul egy igazi európai rangadóval. Dallasban Anglia és Horvátország küzdött meg egymással. A Thomas Tuchel vezette szigetországiak 60 éve üdözik a világbajnoki címet, míg déli szomszédaink az előző két VB-n dobogós helyen zártak, a kollekciójukból egyedül az aranyé nem hiányzik. Sztárokból ezúttal sincs hiány. Az egyik oldalon Harry Kane játékára voltak kíváncsiak a labdarúgás kedvelői, a másik oldalon pedig az utolsó világbajnokságát teljesítő Luka Modric megmozdulásait figyelték. A következő percekben felidézzük az Anglia-Horvátország mérkőzés góljait Katona László és Tóth Béla közvetítésében.
8. perc jön a szöget Rice-tól az 5-ös környékére, van fejes, ketten is ott voltak ráadásul, és azt a Madueke-t rúgják meg 11-es! Oda tette a lábát Madueke a 16-oson belül, és Modric akart leginkább felrúgni, mármint a labdát, nem az ellenfelet, de végül is Madueke-t tudta megrúgni. Ennek következtében jöhet majd a 11-es.
Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében Kénnel szemben Livákovics. Kén nekifut, lő, Livákovics kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik. Livákovics elmozdult talán. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a gól van alapbal, meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt.
11. perc, 11-est végezhet el másodszor Harry Kane Livákovicssal szemben. A bal sarokba lőtte az elsőt, valamint oda helyezte. Most is oda, és gól, vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával. Nem nagyon gondolkodott, az volt a lényeg, hogy a bal sarokba vágja a labdát, félmagasra, Livákovics pedig a jobb sarok felé ment.
Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturina bomba góljával. Egyelőre egy is sarok rúgása se volt igazán veszélyes az angol válogatottnak. Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elég, fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia. A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán.
Jön egy belőbbölt labda a 16-oson belőle, és a lehetőség újabb gól, egyenlít. A horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza, az a Musza, aki Dallasban futballozik, úgyhogy neki nem új keletű dolog éppen az Amerikai Egyesült Államokban betalálni. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford már a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belőre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda. Talán a kapus egy kicsit, hogyha jobban helyezkedik, de sokat talán. Bellingham góljával harmadszor is megszerzi a vezetést. Anglia, kell ennél jobb kezdet?
James teljesen a vonal mellé Szakához, és mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött terület nyitni az angol együttes számára. Rashford tiszta lövő helyzet, Rashford egy csel csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben.
Messi mester hármasa, Mbappé és Haaland duplája után Harry Kane is két góllal kezdte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A Nemzeti Sportrádió közvetítését már hallhatták, de idézzük fel, hogy kiáltották az éterbe Európa különböző rádióiban az angol csatár nevét. Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. Az angolok szövetség kaptánya Thomas Tuchel így értékelt a lefújást követően.
Thomas, hallod ezt az elképesztő hangzavart? Micsoda a meccs volt, milyen volt neked? Igen, ez egy kemény mérkőzés volt, egy nehéz ellenféllel szemben, szenvedtünk az első fél időben. Aztán nagyon jól reagáltunk a szünet után, nagyon jó volt a második fél idő, rengeteg helyzettel, nagyon sok energiával, pont ezt akartuk. Megvan az első győzelmünk, és nagyon örülök a szurkolóknak. Előre tekintve az intenzitás, a fizikalitás, pont az, amit akartál. Igen, a második fél idő nagyon jó volt a reakciónk, az első, mert kicsit szenvedtünk, de aztán utána megnyugodtunk, leigattunk, megizzadtunk, de a végén jók voltunk a második fél idő, csodálatos volt, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, mentünk folyamatosan előre, és megérdemelten nyertünk. A kapott gólokat tekintve egyéni hibák, vagy valami, amire figyelni kell? Hát azt gondolom, hogy túlságosan passzívakká váltunk, miután betaláltunk, egybe volt az érzésem, hogy van mit vesztenünk, visszatenünk, és hát vagy passzoltunk, ez nem a mi karakterünk, meg is büntette kétszer, de nagyon tetszett a reakció, az jó volt. Mindig a reakcióról szól ez az egész, dolgok történnek, főleg, hogyha jó ellenféle játszod, a reakció kiváló volt.
A vereség ellenére Zlatko Dalic, a horvátok szövetségkaptánya jó néhány dologgal elégedett volt. Most őt hallják.
Ma dobro, mislim, prvo prve bilo je jako korektno s naše strane, dobro.
Az első fél idő rendben volt részünkről, amiben hiányérzetem van azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszajönnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltunk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani. A játékosok kitettek magukért, vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban. A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Horvátország mérkőzést.
Igazából egy nyílt, látványos és magas színvonalú játékot láthattunk. A két csapatnak eltérő volt a mérkőzés terve, és ami meglepő volt, hogy a horvátok letámadták rögtön a mérkőzés elejétől kezdve az angolokat, és ezt a mérkőzést teljes egészében megtartották. Az első fél időben Anglia több esetben ebből labdát veszített, a horvátok tudtak ebből építkezni, ugyanakkor összességében a mérkőzés folyamán az angol válogatott jobban és hatékonyabban játszott, bár az a 2-2-es fél idő még azt sugallta, hogy a horvát csapat abszolút partiba van az angol ellenfelével, de a második fél idő egyértelműsítette Anglia fölényét. Itt még egy-két dolgot tudok kiemelni. Egyrésztről az angolok a széleken tudtak nagyon-nagyon sokszor mögé kerülni a horvát válogatottnak, tehát itt egyértelműen fölénybe kerültek. A horvát válogatott 3-2-es angol vezetésnél játékrendszert váltott, többet kockáztatott, behozott Zlatko Dalic támadókat a horvát válogatott. Itt átmenetileg egy 8-10 perces periódusban fölénybe is kerültek, de Tomás Tuchel nagyon-nagyon rutinosan, nagyon-nagyon dörzsölt módon a széleken felgyorsította az angol válogatottat, ugyanakkor a középpályán stabilizálta, tehát a cseréknek köszönhetően Anglia végül egy kontratámadásra Rashford révén eldöntött a találkozót. Taktikailag is, látványosságban is és színvonalában is a világbajnokság az eddigi mérkőzések alapján az egyik legjobb mérkőzést láthattuk.
Anglia magyar idő szerint kedd este Gána ellen folytatja, Horvátország szerdai ellép pályára Panama ellen. A portugálokat is felvonultató eljelű négyes másik két tag is bemutatkozott a hatodik játéknapon. Gána és Panama kiegyenlített mérkőzést játszott egymással Torontóban, bár az első fél időben a közép-amerikaiak érezhetően aktívabbak voltak, de gólt nem tudtak szerezni. A találkozó egyetlen találatára egészen a 95. percig kellett várni, Brandon Thomas Asante indult meg a bal szélen, és az alapvonal közeléből bepasszolta a labdát, amit Caleb Yirenki belőtt a kapuba. Gána ezzel fontos 3 pontot szerzett. Az Afrikai Szövetség kapitánya Carlos Quiroz így értékelt a lefújás után. Ezúttal meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk megszenvedni a sikerért. Úgy küzdöttünk, mint a bátor harcosok. Amikor kellett, akkor visszatértünk a nehéz helyzetekből, majd a végén az eszünkkel nyertük meg a találkozót. Az első fél idő a szenvedésről szólt egy kiváló csapat ellen. Pontosan tudták, hogy milyen taktikát alkalmazzanak, mi meg készültünk arra, hogy ők fognak irányítani. De ez volt a taktikánk. Lépésről lépésre erősebbé válni, eleinte engedni őket, hogy támadjanak, majd szép lassan átvenni az irányítást, egészen addig, amíg gólt szerzünk. Mert hát, ugye, csak érvényes találattal lehet mérkőzést nyerni. Hogy mit jelent a csapatnak ez a siker? Egészen egyszerű a válasz. 3 pontot. Az első mérkőzést már megnyertük, de a második és a harmadik találkozó még hátra van. Büszke vagyok a játékosokra, de a folytatásban is készen kell lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Egy világbajnokságon mérkőzést nyerni nagyon nehéz, és aki ezt szeretné elérni, annak sok munkát kell befektetnie. De a fiúk képesek erre. Most pedig hallgassuk meg a panamai válogatott szövetségkapitányát, Thomas Christiansent.
Bueno, porque la segunda parte entramos en el juego de ellos.
Az első fél időben nagyon jól játszottunk, de a szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. Egyre jobban engedtük Gánát futballozni, pedig nem ez volt az eredeti tervünk. Szerettük volna végig kontrollálni a mérkőzést, megszerezni a vezetést, és onnantól kihasználni azt, hogy az ellenfélnek többet kell támadnia. Magabiztosak voltunk, próbáltunk minél kreatívabban játszani, amit sajnos az időjárás nem segített. Végül ebből mi jöttünk ki rosszul. Bíztunk abban, hogy ez a mérkőzés pozitív eredménnyel zárul panamai részről. Ez nem így alakult, úgyhogy most tovább kell lépnünk. Van még két csoportmérkőzésünk, és az álmaink eléréséhez győzelmeket kell szereznünk. Ezen leszünk. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta a Gána-Panama találkozót.
Azért érdemelte meg Gána, mert az első fél időben egy nagyon picivel jobb volt Panama. Hiába nem volt Gánának helyzete, Panamának is csak egy. De a másodikban sokkal jobb volt Gána, tehát az egészébe véve egy góllal jobb volt Gána, de így, ahogy alakult, így nagyon fájhat Panamának, hogy a 95. percben esett ez a gól. Ugye Gánának azért vannak nagyon jó futballistái, Ayú, Semenyo, a Panamának azért ilyen klasszisai nincsenek, és végül is, ha 95. percben is, de hozta a papírformát a gánai csapat. The club I do it for the plot. How much it cost, I don't know, it's a lot. A lot, a lot, a lot. 40 band, 50 band, it's a drop. Drop in a bucket, love it, I love it, I live in the moment, I do what I want. A csoportkör első fordulója Mexikóvárosban ért véget, ahol az újonc Üzbegisztán és Kolumbia játszott.
A dél-amerikaiak a 41. percben megszerezték a vezetést, Luis Diaz ívelt előre a labdát, és a meginduló Daniel Munoz akrobatikus mozdulattal pöccintett a hálóba. Némileg váratlanul azonban a 60. percben Üzbegisztán egyenlített. Az ázsiai történetének első VB gólját Abos Bekfajzulajev szerezte. Kolumbia gyorsan válaszolt. Előbb Luis Diaz, majd a lefújás előtt Campos is betalált, így a dél-amerikaiak 3-1-re nyertek. Hallgassuk meg a főszereplőket. Kolumbia szövetségkapitánya Néstor Lorenzo így értékelt. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a mérkőzés, nehéz volt feltörni az üzbégek védelmét. Végül sikerült, háromszor is eredményesek voltunk, de ehhez kellett az is, hogy a csapat szívvel lélekkel küzdjön. Vannak dolgok, amikkel javítanunk kell, például a befejezések és a támadó harmadba jutás. Mostanán túlzottan figyeltünk a labda birtoklásra, de összességében azt gondolom, jól játszottunk. Sok kockázatot vállaltunk, és megérdemeltük ezt a győzelmet. Most az üzbég válogatott kispadján ülő Fábio Cannavaro gondolatai következnek. Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta az összecsapást.
Az üzbégek, ugye tudjuk, hogy VB újoncok, bátran kezdtek, de hát azért 5-4-1-es rendszerben védekeztek, tehát a legtöbb energiájukat a labdaszerzés, a védekezés emésztette föl. Nekik is van három Európába játszó játékosok, Huszajnov ugye a Manchester City-ben, Huszajnov, Szomurodov és Fajszújlájev pedig a Başakşehir-be játszik Törökországba, a többiek mind a hazájuk bajnokságába játszanak. És ebben a mérkőzésen Kolumbia azért megvillantotta azt, hogy ő tulajdonképpen Dél-Amerikába ő nem véletlenül jutott ki, és okozott már nem egy meglepetést akár a brazilok, akár az argentinok ellen. Nagyon jó focit játszottak. Az üzbégek nem nagyon találták az ellenszerét, ameddig tudták, állták a rohamokat, de aztán egy nagyon szép támadásból megszerezte Kolumbia a vezetést. Aki nem volt fönn éjszaka, és csak az eredményt olvassa el, az fogja jól látni, hogy egy tükörsima mérkőzés volt. Megszenvedett Kolumbia, de megérdemelten nyert.
Kolumbia tehát 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt. Ezzel a mérkőzéssel véget ért az első forduló, bemutatkozott mind a 48 csapat. Láttunk izgalmas és felejthető mérkőzéseket is, de az biztos, hogy ez még csak a kezdet volt. És nincs megállás. Hamarosan következik a 7. játéknap újabb 4 mérkőzéssel. Magyar idő szerint 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina, éjféltől Kanada, Katár, míg éjjel 3-tól Mexikó, Dél-Korea mérkőzés rendeznek.
Kedves hallgatók, ennyi volt a mai hazafutás, már is következik a körkapcsolás Katona Lászlóval. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a